Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
7 óra, jó reggelt kívánok, 2026. május 1-én pénteken Törőcsik Zsolt vagyok. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Most hallgassák meg a hír összefoglalót, a stúdióban a bemondó Garami Zsuzsa és a Krónika szerkesztője Pozsár Róbert.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
A történelem legnagyobb energiaválságával néz szembe a világ, ismét erre figyelmeztetett a Nemzetközi Energiaügynökség vezetője.
Teljessé vált a Tisza kormány névsora.
Országszerte elballagtak a középiskolások, hétfőn pedig kezdődik a tavaszi érettségi időszak. Következnek a részletek. A történelem legnagyobb energiaválságával néz szembe a világ, ismét erre figyelmeztetett a Nemzetközi Energiaügynökség vezetője. Miután elérte a 120 dollárt a Brent típusú kőolaj hordonkénti ára. Brüsszel most arról döntött, hogy támogatja a nehéz helyzetbe került mezőgazdasági, halászati és közlekedési ágazat szereplőit. Részletek Ambrus Róbertől.
Nem csillapodik az olajválság, a Brent olaj árfolyama megugrott, elérte a 120 dolláros hordonkénti árat. A BBC azt írja, 2022, vagyis az ukrajnai háború kitörése óta nem volt ennyire magas az olajár, ami elemzők szerint összefügg azzal, hogy Donald Trump amerikai elnök újabb katonai csapásokat fontolgat Irán ellen. A BBC olyan szakértőket idézett, akik szerint a piacok túlzott áremelkedésekkel reagálnak arra, hogy továbbra sincs béke a Közel-Keleten. A Nemzetközi Energiaügynökség vezetője már az iráni válság kirobbanása után nem sokkal arra figyelmeztetett, ez lesz a történelem legnagyobb energiaválsága. Fatih Birol most közölte, valóban erről van szó. Ami most történik, azt mutatja, hogy sajnos igazunk volt. Amikor legutóbb néztem, az olajárak meghaladták a 120 dollárt, ami nagy nyomást helyez sok országra. A világunk komoly energetikai és gazdasági kihívással néz szembe, mondta Fatih Birol. A magas olajár láncreakciót indít el a gazdaságban. Az áruszállítás drágulása beépül az árakba, ezzel pedig magasabb lesz az infláció. Ez magasabb kamatokat eredményez, ami visszafogja a befektetéseket. Emiatt csökken a gazdaság teljesítménye, ez pedig oda vezet, hogy az emberek kevesebbet költenek, vagyis csökken a gazdaságot élénkítő lakossági fogyasztás. Sebestyén Géza, a Matthias Corvinus Kollégium gazdaságpolitikai műhelyének vezetője.
Hogyha az árak emelkednek, az inflációs hullám az bekövetkezik, és a kamatok is emelkednek, akkor a negatív gazdasági környezet az jelentkezni fog a KKV-k megrendelés állományának csökkenésében is. Tehát nem csak költségnövekedéssel fognak szembesülni a vállalkozók, hanem a termékeik, szolgáltatásaik iránti kereslet csökkenése is rontani fogja az ő pénzügyi jövedelmezőségüket.
Brüsszel most arról döntött, hogy a tagállamoknak lehetőséget ad a nehéz helyzetbe került vállalkozások megsegítésére. Akár 20 millió forintnak megfelelő összegre is lehet pályázni. Ez a lehetőség azonban nem minden ágazatot érint. A mezőgazdasági, a halászati és a közlekedési ágazatban lehetővé tesszük az üzemanyagárak emelkedésének kompenzálását. A tagállamok a válság miatt bekövetkezett üzemanyagár emelkedésből eredő többletköltségek legfeljebb 70%-át téríthetik meg, közölte Teresa Ribera, az Unió versenyjogért felelős biztosa. Magyarországon hónapok óta védett áron tankolhatnak az emberek, ez azonban nem vonatkozik a külföldiekre. Brüsszel kötelezettségszegési eljárást indított, arra hivatkozva, hogy a védett árról szóló rendelet különbséget tesz az uniós polgárok között. Az Európai Bizottság 2 hónapot adott Magyarországnak arra, hogy megindokolja vagy megszüntesse a védett árat. Végső esetben az Európai Bírósághoz fordulhat a bizottság.
Itthon teljessé vált a Tisza kormány névsora. A leendő miniszterelnök az igazságügyi minisztérium irányításával Mellétei Barna Mártont a Tisza jogi vezetőjét bízta meg. Míg Posvai Gábort, a Tisza operatív vezetőjét, a rendvédelmet és sportot felügyelő és irányító belügyminisztérium vezetésére kérte fel.
Magyar Péter azt írta, a Tisza kormány alatt nem lesznek érinthetetlen emberek, nem lesznek eltüntetett akták, nem lesznek felülről leállított nyomozások. Úgy fogalmazott, mindenki teheti újra a dolgát, tisztességgel, az esküjéhez híven, a magyar emberekért megbecsülve. Hozzátette, feladat lesz bőven, vissza kell építeni a megbecsültséget és a közbizalmat, szakmai, törvényes, a nemzetet szolgáló munkát fognak közösen végezni.
Új környezetvédelmi hatóságot hoz létre a Tisza párt, jelentette be az élő környezetért felelős miniszterjelölt.
Gajdas László azt írta, ez a szervezet nem politikai utasításokat hajt végre, hanem szigorúan szakmai alapon, folyamatos és következetes vizsgálatokkal ellenőrzi majd a nagy szennyező ipari gyárakat. Úgy fogalmazott, a cél egyértelmű, sérthetetlen védelmi rendszert építenek környezetünk és jövőnk érdekében.
Négy országgyűlési bizottságot vezetnek majd fideszes képviselők a következő parlamenti ciklusban, tájékoztatott közösségi oldalán Gulyás Gergely frakcióvezető.
A pénzügyi és költségvetési testület élére Bencsik János, a művelődési bizottság élére Szent Királyi Alexandra került, a szociális bizottságnak Zsigó Róbert, az élő környezetért felelős bizottságnak pedig V. Németh Zsolt lesz az elnöke. A tájékoztatás szerint több más testületben, így a törvényalkotási, az igazságügyi, az oktatási és a külügyi bizottságban is fideszes alelnökök látják el a szakmai feladatokat.
A KDNP frakciója a most induló ciklusban minden javaslatot a kereszténydemokrata értékrend alapján fog megítélni, hangsúlyozta a párt frakcióvezetője közösségi oldalán. Rétvári Bence a Társadalmi Részvétel Bizottságában is dolgozik majd, hiszen, mint írta, a KDNP számára kiemelten fontos a lelkiismereti és vallásszabadság biztosítása.
A korábban nemzetpolitikainak nevezett Magyarság politikai bizottság elnöke Nacsa Lőrinc frakcióvezető helyettes lesz. Simicsko István pedig amellett, hogy az országgyűlési jegyzője lesz, a Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottság alelnöke is. Latorcai Csaba az országgyűlés alelnökeként dolgozik majd.
A Mi Hazánk mozgalom munkaügyi politikája keresztény szellemiségből is táplálkozik, hívta fel a figyelmet a párt munkaügyi kabinettjének vezetője.
Lantos János emlékeztetett, május 1-e Szent József a munkás liturgikus emléknapja is a katolikus egyházban. Hangsúlyozta, olyan organikus társadalomban hisznek, ahol a munkavállaló és a munkáltató egymás természetes szövetségesei. Ennek kialakulásához erősebb érdekképviseletre van szükség, amelyhez 7 programpontot fogalmaztak meg, ennek egyike a béremelés.
Nyilván fel kell osztani a munkaerőpiacot olyan értelemben, hogy valós béremeléseket lehessen végrehajtani. A multik esetében teljesen más politikára lenne szükség, mert nyilván ott van forrás arra, hogy megadják a magyar dolgozóknak is azokat az összegeket, amelyeket mondjuk Nyugat-Európában. Az állami cégek esetében egy hatalmas strukturális változásra, átszervezésre volna szükség, hogy a feleslegesen kifolyó milliárdokat béremelésre lehessen fordítani, és a harmadik főpont e tekintetben ugye a magyar KKV szektor, amely még mindig a munkahelyek 72%-át adja, ez esetben egy sokkal kedvezőbb adópolitikára van szükség.
Az első negyed évben a gazdaság teljesítménye 1,7%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, jelentette első becslés alapján a Központi Statisztikai Hivatal.
Az előző negyed évhez képest 0,8%-kal nőtt a GDP. A növekedéshez leginkább a szolgáltatások, ezen belül a szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység járult hozzá. Az ipar teljesítménye hosszú idő után szintén pozitívan befolyásolta a GDP-t.
Az elmúlt fél évben az ingatlanárak növekedésének üteme, illetve a kereslet is csökkent a nagyobb hazai városokban. Erről beszélt az ingatlan.com vezetőgazdasági szakértője a Kossuth Rádióban.
Balogh László szerint a fővárosban a vásárlók elérték fizetőképességük felső határát. Mint fogalmazott, a magasabb árszint fékezi a keresletet is, azonban a kisebb városokban az alacsonyabb árak miatt az Otthonstart programnak továbbra is kereset élénkítő hatása lehet, főleg a társasházi lakások piacán.
Kimaxolták az árakat az eladók, mert november óta a társasházi lakások átlagos négyzetméterre 1,5 millió forintnál jár, és azóta nem ment följebb. Ez a drágulás szempontjából egy lassulást jelent. A kisebb településeken viszont ettől az árszinttől még odébb vannak a lakások árai, tehát ott még van tér a növekedésre, van tér az élénkülésre. Ez a vásárlóknak is abból a szempontból jobb helyzetet teremt, hogyha például valaki hitellel vásárol ingatlanot, kisebb önerőre van szükség. Tehát én azt látom, hogy a nagyobb városok után most a kisebb települések ingatlan piaca lehet az, ami a következő időszakban még élénkebbnek tekinthető.
Országszerte elballagtak a középiskolások, hétfőn pedig kezdődik a tavaszi érettségi időszak. Idén több mint 148 000 diák vizsgázik, Az első héten magyar nyelv és irodalomból, történelemből, matematikából és idegen nyelvből számolt be az Oktatási Hivatal köznevelési programok főosztályának vezetője.
Dugasz János a Kossuth Rádióban emlékeztetett arra, hogy az írásbeli vizsgák 9 órakor kezdődnek, az érettségizők pedig a vizsga behívókból tájékozódhatnak. Hozzátette, a tételeket már kisorsolták, és a legszigorúbb biztonsági intézkedések mellett megkezdődött a feladatlapok gyártása.
A érettségi időszaknak a írásbeli része akkor május 4-től május 22-ig tart. A következő nagy kihívás az emelt szintű érettségvizsgák szóbeli része, az június 3-a és 10-e között lesz, majd az a rész, amit középszintű érettségvizsgának szoktunk nevezni, egyébként ez az a helyszín is, ahol a diákok megkapják a vizsgabizonyítványukat, az pedig június 15-én kezdődik, és szintén az iskolákban kihirdetett helyszíneken, illetve időpontokban kell megjelenni.
Itt a Krónika. Az ország nagy részén egy évnyi mennyiségnek megfelelő csapadék hiányzik a talajból az elmúlt évek száraz időjárása miatt. Hívta fel a figyelmet a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének főtitkára.
Cseh Tibor András a Kossuth Rádióban elmondta, nagy folyóink külföldi vízgyűjtőjén sem esett elegendő csapadék, így például a Tisza átlagos vízszintje 30%-kal csökkent az utóbbi időszakban. Hangsúlyozta, Szolnoknál az elmúlt 5 évben, még a téli hónapokban is rekord alacsony vízállást mértek. Hozzátette, ez nem csak a mezőgazdaságot, hanem az ivóvíz ellátást is fenyegetheti, ezért a vízszint emelésére lenne szükség.
Hiába öntöznek egy növényt, például egy kukoricát, egyszerűen olyan légköri aszály alakul ki a magas hőmérséklet és a csapadék hiány, mert ugye nincs reggeli pára. Ezért, ha a csatornákat, a folyószakaszokat fentebb tudjuk emelni, a csatornákat, az öntöző csatornákat, a belvíz csatornákat, azokat vízzel tudjuk feltölteni, akkor egész egyszerűen a légköri aszályt tudjuk csökkenteni, és ezzel párhuzamosan egy nagyon komoly termésbiztonságot tudnánk elérni. A szakértői beszések szerint, hogyha nem öntözünk egy hektár területet sem, de feltöltjük az összes csatornánkat, akkor több 100 000 hektárt tudunk megvédeni az asszállyal szemben.
Országos eperellenőrzési akciót indít a fogyasztóvédelem.
A vizsgálatok elsősorban az útmenti ideiglenes elárusító standokra koncentrálnak, de érinthetik a nagybani piacokat és a kisvállalkozásokat is, mondta a Krónikának a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke. Eitmann Norbert hangsúlyozta, vizsgálják az eredet megjelöléseket, amelynek célja, hogy a kereskedők ne értékesíthessék az olcsóbb görög epret a drágább magyar eper árán, valamint ellenőrzik a gyümölcs minőségét és a higiéniai körülményeket is.
Az ideiglenes árusító helyeken és az útmenti értékesítéseknél kifejezetten vizsgáljuk a higiéniai körülményeket. Tehát például, hogy a kézmosás, a mellékhelység használatának biztosítása megvan-e, illetőleg, hogy a termékkezelésekor megfelelő higiéniai eszközöket alkalmaznak-e, tehát például fóliakesztyűt vagy gumikesztyűt. Tehát amennyiben a higiéniai szabályokat például nem tartják be, és az élelmiszerbiztonsági kockázatot is vonhat maga után, akkor azt az ideiglenes árusító helyet mi magunk is ideiglenesen bezárjuk. De például, hogyha a termék nem megfelelően jelölt, vagy a nyomon követ nem biztosított, akkor a terméket ki is vonjuk a forgalomból. Az ellenőrzéseket a tavalyi ellenőrzési tapasztalatok is indokolják, hiszen 2025-ben országszerte 479 helyszínen több mint 500 tételt ellenőriztünk, és minden 10. tétel kifogásolható volt.
Kiemelt ellenőrzésekre számíthatnak a virág, az édesség és az ajándékárusok az anyák napi hosszú hétvégén, közölte az adóhivatal.
A revizorok vizsgálják a nyugta és számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését, az alkalmazottak bejelentését, valamint a forgalmazott áruk eredetét. Utóbbinál a szabálytalanságért minimum 200 000 forintos büntetés jár, a nyugtaadás elmulasztása vagy a feketén foglalkoztatás következménye viszont 2 000 000 forintos mulasztási bírság és az üzlet 12 napos bezárása is lehet.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint defektet kapott egy kamion az M6-os autópálya Ivándárda felé vezető oldalán a 170-es kilométernél Vérmén térségében. A teljes zárlat megszűnt, a külső sávon megindult a forgalom. Baleset történt az 1-es főúton Budaörsnél, a 9-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben.
Időjárás jelentés.
Derült napos idő várható, majd az ország nagy részén megnövekszik a felhőzet, eső nem valószínű, a szelet élénk lökések kísérhetik, a hőmérséklet napközben 15-19, késő este 6-12 fok között alakul, a hétvégén melegszik az idő, vasárnap akár 25 fok is lehet.
Ez volt a Krónika 7 órakor, részletes hírösszefoglalóval legközelebb délben jelentkezünk. Köszöni figyelmüket Garami Zsuzsa és Pozsár Róbert.
Műsorajánlat. Délelőtt.
Május 1-én foglalkozunk a hagyományokkal, de a munkaünnepén azzal is, hogy sokan elutaznak a hosszú hétvégén. Melyek a legnépszerűbb úti célok idén, és mi a falusi vendéglátás sikerének titka? Vagyon milyen lesz az idei fagylalt trend? És annak is utána nézünk, hogyan és milyen virággal ünnepeljük az édesanyákat. Diósi Klári vagyok, várom Önöket.
Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Ma 9 órától a Kossuth Rádióban. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
A hajdunálási szalmafeldolgozás legjelentősebb időszaka a 19. század közepétől a 20. század derekáig tartott, de máig hatással van a város életére. A kézzel készült kalapok mellett ugyanígy gyártott papucsok, táskák és szőnyegek készülnek szalmából.
A hely. Riportműsor ma délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja Önöket a műsorvezető Burkert Rudolf.
Válaszutak rólunk szól.
Válaszutak minden pénteken.
Hogyan meséltek nekünk?
Magyar népmeséket olvastak, és fejből meséltek.
Mi néztünk is magyar népmesét.
Melyik a kedvenced?
Kisgörös gyémánt félkrajcárja.
Ez jó.
Az is jó.
És a kőleves.
Az is, de jó.
Egyszer volt, hol nem volt. Kinek mi volt a kedvenc meséje? Melyik mesehős lenne? Melyiktől félt leginkább? Hogyan mesélt anya, apa, nagymama, nagypapa? A Válaszutak fiataljai a mesékről beszélgetnek.
Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Ma délelőtt 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Jó napot Magyarország, Juhász Zsoltal.
Mit gondol, változott a munka becsülete az elmúlt évtizedekben? És a Magyar Televízió 1957. május 1-én kezdte meg hivatalos rendszeres működését. Ön szerint van jövője ennek a műfajnak?
SMS számunk 0630 9666. Telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 52 00. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország 16 óra után a Kossuth Rádióban. Nagyok.
Minden megtesz annak érdekében, hogy családként tartsa össze a lakosság 10%-át kitevő, szétszórtan élő magyarságot az egykori Torontál vármegye központjának számító Nagybecskereken, és hogy a környező települések magyarjait is bevonza a közösségi életbe. Vendégem Jelovai Lajos, a Kallus Zoltán külhoni magyarságért díjjal kitüntetett nagybecskereki Petőfi Magyar Művelődési Egyesület elnöke. Az általa irányított vajdasági tömörülés a közelmúltban ünnepelte fennállásának 80. évfordulóját. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Ternovács István.
Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor ma este 7:30 után a Kossuth Rádióban.
Csónak, kajak, látső a nyakba, madárles és romantikus élmények, vizitúra a Szőketiszán. Feszülő izmok, csatakiáltások, az emberi erő és akarat diadala a vízsodrása felett. A kompúzó verseny kulisszatitkai. Krumplilángos, krumpliperec, gömböc krumpli és krumplis fluta. Nagyanyáink majd elfeledett receptjei, a Krumpli Fesztivál különleges étkei. Gáva Vencsellő és Balsa természeti, kulturális és gasztronómiai kincsei.
Országjáró szombat délelőtt 10 órától a Kossuth Rádióban.
2026. május 1-e péntek, a munka ünnepe, Fülöp és Jakab névnapja van. Most halljuk, milyen témákkal számítunk a figyelmükre az előttünk álló két órában. Május 1-e már évszázadok óta tavaszköszöntő ünnep, de hogyan rakódott rá politikai tartalom a 19. században? Erről is kérdezem a történészt a következő percekben. Aztán szó lesz arról, hogy milyen népszokások és milyen hagyományok kötődnek május 1-éhez. A néprajzkutatóval beszéljük meg ezt a kérdést 7:45-kor. Május 1-től ideiglenesen hatályba lép a Mercosur megállapodás, ami alapjaiban rendezheti át a hazai agrárpiacot is, ahogyan az egész uniós agrárpiacot. A részletekről 8:45 után hallhatnak majd. És a napokban volt 40 éve, hogy megtörtént a csernobili atomkatasztrófa. Az okokat, a következményeket és a tanulságokat is összefoglaljuk 8:30 után. A mai műsor szerkesztője Pap János.
Jó reggelt Magyarország, Törőcsik Zsolttal.
Negyed 8 múlt 5 perccel, ahogyan az imént említettem, május 1-e van, és ez a nap már évszázadokkal ezelőtt is különös jelentőséggel bírt, hiszen már az ókori Rómában is egyfajta tavaszköszöntő ünnep volt, és ez a hagyomány meg is maradt Európa szerte egészen a 20. századig, amikor is erre a napra politikai tartalom rakódott. Hogy hogyan, azt is megkérdezem a következő percekben Katona Csaba történésztől. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Ugye ókori római eredete van ennek az ünnepnek, mi pontosan ez?
Visszatérte, az mindig az élet diadalát hirdette a halál fölött, de tudjuk, hogy vannak ilyen napok, tavaszi napforduló például, amelyik mindig ahhoz kötődik már a kereszténység előtti kultúrában is, hogy látjuk, hogy eltűnik a tél, hogy eltűnik a hideg, eltűnik a sötét, helyette pedig újra virágba borulnak a fák, zöldé válik a természet, rövidül az éjszaka, hosszabbodik a nappal. Tehát ez egy olyan általános megközelítés volt, hogy ilyenkor ünnepeljük a tavaszt, az életet, amit aztán későbbiekben fel lehetett használni másra, hiszen egy gyakorlat, hogy egy ünnep új tartalommal telítődik, gondoljunk csak augusztus 20-ra, ami Szent István ünnepe volt, aztán az alkotmányi, de azt senki nem szerette, aztán az új kenyéri, és most megint Szent Istvánra gondolunk elsősorban.
Világos, még mielőtt erről a politikai vetületről beszélnénk, amikor a középkorban, vagy akár a későbbi időkben, mielőtt a politikai tartalom rárakódott, akkor hogyan ünnepelték ezt a napot, mondjuk Magyarországon, vagy Európa szerte? Mi volt a szokás, idézőjelben
téve? Tánccal, figalommal, étellel, itallal, tehát ez a féktelen életörömnek az ünnepe volt, ez nem egy kolonizált ünnep volt, ezt ne így képzeljük el, hanem egész egyszerűen ma már valószínűleg elképzelni sem tudjuk, hogy mit jelentett a téli sötétség, a téli csend, a téli hideg az akkor élő emberek számára. Igazából, ha nagyon egyszerűen sarkítva akarok fogalmazni, akkor arról van szó, hogy túlélték az újabb telet. Ugye a tél az most is azzal jár, hogy idősebb embereket, idősebb állatokat egyaránt jobban megviseli. Ebből következően ez valóban az öröm, az élet, az újjászületés ünnepe volt, és az életvidámság.
Na és akkor jött a 19. század, a 19. századnak a vége, amikor a politikai tartalom, a politikai vetület rárakódott. Itthon például ugye 1890-ben volt az első munkásmozgalmi tüntetés ezen a napon. Miért pont ezen a napon?
Megvan ennek az előzménye, Chicagóig kell visszamennünk 1886-ig. A Haymarket Square-en volt egy nagy tüntetés több százezer munkás részvételével. A 8 órás munkaidőt követelték, azt a 8 órás munkaidőt, amit ma alapvetőnek tekintünk, de hát természetesen ez nem úgy termett, mint gyümölcs a fán, hanem ezt ki kellett harcolni. 19. század derekától voltak ezt megszélző mozgalmak, viszont itt, Chicagóban az történt, hogy a tüntetés negyedik napján elfajultak a dolgok, anarchisták bombát hajítottak a tömegbe, válaszul sörtűz dörrent el, 11 ember meghalt, eljárásokat indítottak, 4 résztvevőt ki is végeztek. Mindenek hatására pedig az első internacionáli egész egyszerűen ezt a napot emléknappá nyilvánította 1889-ben, tehát 1890. május 1-től igazából ez már úgy tetszik a munkásság és a munka ünnepe lett.
És akkor utána, hogyha megerősödtek ezek a mozgalmak, gondolom akkor volt az, hogy akár állami szintre is emelték itthon, ha jól tudom, 1919-ben, tehát amikor a tanácsköztársaság volt, akkor volt az első ezzel kapcsolatos hivatalos, vagy ilyen állami megemlékezés. Ez hogyan nézett ki?
Ez valóban így van, ugye úgy kell elképzelni a dolgot, hogy itt tényleg a munkavállalók jogaiért tüntettek, ugye nálunk május 1-e még a mai napig érzem néha, hogy ideológiailag túlterhelt, hiszen az előző rendszer az csapdába ejtette ezt az ünnepet. És nyilván az első kommunista ünneplés a Magyarországon a május 1-ének az 1919-ben volt, ugye, amikor Kun Béla tanácsköztársága a dicsőségesnek nevezett 133 nap, az egyebek mellett rátelepedett erre az ünnepre is, hatalmas felmondulással és szónoklatokkal természetesen. De fontos hangoztatni, hogy például az Egyesült Államokban már 1894-től hivatalos ünneppé vált, és aztán lassan átvette a többi ország is, Franciaországtól kezdve Olaszországig. Ugyanakkor viszont a Szovjetunió, ahol elvileg 1917-től hatalomra jutott a munkásosztály, legalábbis a ideológia ezt hirdette, szintén hivatalos ünneppé tette. Ha tehát a Szovjetunióban 1917-től megünnepelték május 1-ét, akkor természetes módon ezt követte Kun Béla Magyarországa is 1919-ben.
Mi történt utána a két világháború között? Egyáltalán abban az időszakban, akár Magyarországon, akár Európában, mennyire voltak erősek a munkásmozgalmak?
Erősek voltak, és nagyon sok országban ezért aztán ebből vagy hivatalos ünnep lett, vagy pedig egy nagyon hangsúlyos nap. Érdekes például, hogy a jobb oldalhoz kötődő tekintélyelvű rendszerek vagy a diktatúrák hogyan viszonyultak ehhez. Francisco Franco Spanyolországában nagyon sokáig nem lehetett ünnepelni ezen a napon, de hát tudjuk, hogy nagyon sokáig maradt hatalmon, túlélt a második világháborút, egy idő után a tűrt kategóriába került. Benito Mussolini fasiszta Olaszországában szintén tiltották május 1-ét, de például Adolf Hitler harmadik birodalmában állami ünnepet csináltak belőle. Tehát a következő módon próbáltak rá reagálni, vagy úgymond háttérbe szorították, tiltották, hanem üldözték, hogyha úgy tetszik, vagy a B-verzió, hogy a saját képükre formálták és részévé tették a fennálló rendnek. Ugyanakkor Nyugat-Európában egyre több országban vált állami ünnepé, például Franciaországban, úgyhogy igazából azt lehet látni, hogy egy nagyon vegyes és nagyon összetett volt a megítélése ennek, de egyre hangsúlyosabbá vált, és igazából szerte Európában május 1-e az mindenhol egy fontos nap lett.
Mi volt a helyzet Magyarországon a két világháború között? Mert ugye volt Kumbéla a tanácsköztársasága, de hát ugye utána jött a Horthy korszak, ami pedig ezzel szöges ellentétben állt már ideológiai szempontból mindenféleképpen.
Május 1-e a két háború között nem volt állami ünnep természetesen. Ez nem azt jelenti, hogy a baloldali mozgalmak nem emlékeztek meg ezen a napon mindazon a célokról, amiket kitűztek maguk elé, de természetesen egy olyan tekintélyelvű rendszer, mint amilyen a két háború közötti király nélküli királyság volt, nem támogatta ezt a napot abban a formában, hogy akár a közelébe került volna egy akár egy gondolatnak, hogy állami ünnep legyen belőle. Más kérdés, hogy 1945 után jött egy fordulat.
Na igen, és ez a fordulat ez milyen változásokat hozott? Ugye arra már azért képes vagy emlékeink lehetnek akár szülők, nagyszülők beszámolója révén is, hogy mi történt május 1-én 1945 és 1990 között, de mi volt ennek a hátterében? Hogyan tekintett a hatalom május 1-ére?
A hatalom a saját képére kellett, hogy formálja ezt az ünnepet onnan nézve, ahonnan ők igyekeztek látni a világot, megláttatni a világot. Hiszen a munkások jogaiért tüntettek május 1-én szerte Európába, de hát elvileg minden olyan államban, ahol ugye a munkásosztály uralkodik, már nincs miért tüntetni, hiszen az ideológia azt mondta, hogy a munkásosztály vele szövetséges parasság és az őket támogató haladó szellemű értelmiség az uralkodó osztály. Következésképpen átalakították ennek a keretrendszerét. Nem arról szólt immár, hogy tüntetünk a jogokért, azt tüntessenek azért a szerencsétlen sorsú nyugat-európaiak meg amerikaiak. Mi viszont megünnepeljük azt, hogy immáron hatalomra kerültünk. Tehát elhangzottak a szokásos beszédek, politikai töltettel megjelentek a nagy vezetők a nyilvánosság előtt, hordozták a különféle jelszavakat, illetve példaképnek tekintett vezetőknek a képei, Sztálin, Lenin, Rákosít Magyarországon például, de igazából egyre inkább elment egy majális irányába, aminek a lényege, hogy ünnepeljük a munkásosztály hatalmát, és akkor jött a sör és a virsli.
Igen, közben ugye Nyugat-Európában azért azt láttuk, nyilván erősek voltak a munkásmozgalom, és erős volt a baloldali mozgalom is. Jött a keresztény válasz is, amikor 12. Pius pápa 1955-ben munkás Szent József ünnepévé emelte május 1-ét. Ez válasz volt az erősödő munkásmozgalmakra, vagy mi állt ennek a hátterében?
Valószínűleg ez. Tehát fontos látni azt, hogy amikor látjuk az embertelen körülményeket a 19. században, meg annak a végén, akkor általában véve, ha szociális mozgalmakról beszélünk, akkor a baloldali mozgalmakra gondolunk. Indokoltan, de ne felejtsük el, voltak keresztény szociális mozgalmak is. Tehát a jobb oldalon is megjelent a szolidaritásnak az a szegmens, ami arról szólt, hogy embereket nem lehet maradéktalanul kizsákmányolni. És egyebek mellett május 1-e erősödését és a baloldalhoz való közeledését, különös tekintettel a béketábor kialakulására, tehát a Szovjetunió szatellit államaira, erre válaszul valamit lépni kellett. Nyilván a nyugat-európai baloldaliak igyekeztek távolságot tartani attól a fajta diktatúrától, amit a Szovjetunióban lehetett tapasztalni, már aki képes volt fölmérni azt, hogy ez mit jelent a gyakorlatban. És igen, lépett a katolikus egyház is, hiszen ne felejtsük el, hogy József egy egyszerű munkásember volt a bibliai hagyomány szerint, következésképpen ő lehetett és lett is a munkásoknak a védőszentje, és az ő ünnepe május 1-e valóban 1955 óta katolikus egyházi ünnep.
Így van, pontosan ezt azért érdemes észben tartani. Most is, és ez átvezet minket a jelenbe. Tehát Magyarországon ugye megbeszéltük azt, hogy milyen ideológia rakódott erre a napra a kommunista pártállam részéről. Azóta hogyan változott, hogyan látja a társadalmi hozzáállása ez a naphoz? Most eltelt 36 év, de hát a munkaünnepe kifejezés, a városligeti majális, az továbbra is a velünk élő múlt, mondhatjuk ezt.
Nagyon is az, és amennyire látom, és sajátos ötvözete a különféle emlékezeteknek ez a nap. Ugye nagyon sokan máig úgy gondolnak rá, hogy ez egy kommunista ünnep, távolságot kell tőle tartani. Hát ahogy beszéltünk róla, valójában rabul ejtette az előző rendszer ezt az ünnepet. Én azt gondolom, hogy ma, amikor egy kapitalista gazdasági rendszerben élünk, nagyon is is fontos a munkavállalók jogainak a védelme, illetve az arra való emlékeztetés, hogy ezeket a jogokat, amiket már sikerül kiharcolni, meg kell védeni, meg kell őrizni. Tehát jó lenne megszabadulni ettől a fajta ideológiától. Ugyanakkor látni való, hogy a 60-as évek második felétől, de főleg a 70-es, 80-as években már a szocialista Magyarországon is egyre inkább tényleg majálissá változott, mert senki nem vette komolyan a jelszavakat, tényleg arról szólt, hogy leülök a cimborákkal, elhangzik három beszéd, utána pedig tényleg sör, virsli, majális, zene. Gondoljunk a Felvonulók kérték című műsorra, ugye a Magyar Televízióban az Önök kérték május elsői külön kiadása volt. Tehát sok ember számára ma a majális tényleg egy ilyen barátokkal, cimborákkal, alkalmi ismerősökkel, régi cimborákkal eltöltendő egyszerű nap, és legfőképpen ne felejtsük el, a munkaünnepén nem dolgozunk.
Így van, pontosan. Mi most egyelőre igen, majd a későbbiekben talán mi sem. A nap hátralévő részében május 1-e tehát most a munkaünnepe, a munkások jogaiért való kiállás ünnepe, de azért hosszú története van ennek a napnak, akár a magyar történelemben, akár az európai történelemben. Erről beszélgettünk az elmúlt percekben Katona Csaba történésszel. 8:01, rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban Garami Zsuzsa.
Véglegessé vált a Tisza kormány névsora, miután a leendő kormányfő bejelentette Pusfai Gábort, a Tisza operatív vezetőjét a belügyminisztérium, Mellétei Barna Mártont, a pártjogi vezetőjét pedig az igazságügyi minisztérium irányítására kérte fel. Magyar Péter azt írta, a Tisza kormány alatt nem lesznek érinthetetlen emberek, eltüntetett aknák és felülről leállított nyomozások. Lemondott a Szépművészeti Múzeum főigazgatója a Nemzeti Kulturális Alap bizottsági tagságáról azután, hogy kirobbant a 17 milliárd forintos pénzosztási botrány. Az Index birtokába jutott Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszternek, az NKA elnökének címzett levélben Bán László azt írta, több kiemelt összegű támogatás nem feleltethető meg az NKA alapvető céljainak és szellemiségének. Bérjegyzékeket és belső üzeneteket szerzett meg és tett közzé a Fideszhez közel álló lapkiadótól, a MediaWorks-től, a WordLeaks nevű zsarolásra specializálódott kiberbűnözői csoport, írja a Telex. A Darkweb-en kiszivárogtatott több millió adat között szerződések és kimutatások is vannak. A MediaWorks-hez tartozik az összes magyarországi megyei napilap és sok országos közéleti újság. Nem kedvez az időjárás a szántóföldi növényeknek, erről beszélt a Gabona Termesztők Országos Szövetségének elnöke. Petőházi Tamás szerint az év eleje óta tartó szárosság miatt a talajállapota már most olyan, mint általában nyár elején. Hozzátette, ha marad a száraz idő, jelentős terméscsökkenés várható. Ma derült napos idő várható, majd az ország nagy részén megnövekszik a felhőzet, eső nem lesz. Napközben 15-19, este 6-12 fok valószínű. A híradást Fehérvári Petra szerkesztette.
Vármegyéről Vármegyére. Baranya.
Isten közelsége. Szakrális kisemlékek Orfűn. Az elmúlt századok alatt rengeteg olyan vallási tárgyú szobrot, keresztet, képet állítottak Orfű lakói, melyeket az egyház szentesített ugyan, de alapvetően a népi vallásosság napról napra használt relikviái lettek. Ezeknek a szakrális kisemlékeknek a többsége megsérült a II. Világháború alatt, majd tovább pusztult a létező szocializmus lelkeket kiüresítő, értéktagadó évtizedeiben. Mindezek ellenére még ma is találni ilyeneket a faluban, amelyek többségét azóta szépen felújították. A szakrális kisemlékek hozzátartoznak egy-egy település képéhez. Ezek beépültek a helyi hagyományvilágba. A vallásosságon túl fontos kiindulási pontot jelentenek felekezeti hovatartozástól függetlenül mindenki számára. Némely szobor, útmenti kőkereszt alkotója egészen biztosan képzett mestere volt művészetének, másokén inkább az a szeretet érződik, amellyel a mesterségbeli hiányosságokat is pótolni tudták az egykori készítők. Az Orfűn található szakrális kisemlékek közé tartozik a Szent Orbán kápolna és a Jézus szíve szobor is. A településen működő Orfűi Kézműves Egyesület felkutatja és folytatja a helyi hagyományokat, és ezek szellemiségében programokat szervez a közösség számára.
A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
reggelt Magyarország. A műsorvezető Törőcsik Zsolt.
A 2025-ben elhunyt Kis Gábor villányi bortermelőnek ítélték oda a 2026-os borászok borásza elismerést. A díjátadó apropóján a magyar borkultúra helyzetéről és az ágazat előtt álló stratégiai lépésekről is kérdezte Király Levente, Rókusfalvi Pált, a Nemzeti Bormarketingért felelős kormánybiztost.
Talán nyugodtan mondhatjuk, hogy a nemzeti identitásunk része a bor, de hol tart ma a magyar borkultúra, és mit lehet tenni annak érdekében, hogy mind a borkészítés minősége, mind az ismertsége világszerte nőjön, épp úgy, ahogy a fogyasztás is.
Azt gondolom, hogy a borkultúrát kell szemügyre vennünk, és a bort úgy kell tekintenünk, mint a kultúránk részét, és nem úgy, mint egy alkoholos termék. Nagyon fontos, hogy ne az alkohol részre koncentráljunk, hiszen ez több, ezt a stratégiában, amit 4 évvel ezelőtt kialakítottunk, hangsúlyoztuk, hogy ez egy identitás kérdés, ahogy ez már kérdésével is elhangzott, kulturális kérdés. Az elmúlt évszázadok bizonyítják, hogy a magyar borkultúra az benne van az irodalmunkban, a zeneművészetben, de nem csak a hazaiban, hanem nemzetközileg is, azt gondolom, hogy sokkal többet jelent. A magyaroknak kifejezetten identitás, vagy csak az 500 éves tokai történetet nézzük, ami az elmúlt 500 évet veszi csak szemügyre, nem régebben, mert akár azt is vehetnénk. Szóval nagyon fontos a stratégiai gondolkodás. Azt tehetjük, hogy újra föltesszük a térképre a magyar bort, és ez történt az elmúlt időszakban. A stratégia elkészülte után gyakorlatilag kutatásokkal próbáltuk megnézni, hogy hol is tartunk a világban. Ennek megfelelően azért, hogy minden átalakul, folyamatosan minden ágazat újabb és újabb üzleti modelleket keres, így a magyar bor szempontjából is ezt kellett megnéznünk, hogy tudjuk a nemzetközi helyünket megtalálni, úgy, ahogy régen volt, és ennek megfelelően évről évre mindig operatív programot állított fel a Magyar Bor Marketing Ügynökség. A 2023-tól lévő stratégiai, illetve operatív programokat folyamatosan föltettük, ez történik most is. Azt kell megértenünk, hogy a jelen helyzetben mi most nem pincét építünk, hanem piacot, tehát a nemzetközi helyeken, amikor már kutatásokból látjuk, hogy a világ melyik részén keresik a magyar bort, illetve hol vannak reális esélye a magyar boroknak a piacai. Ezt kellett meghatároznunk, és hát azt az igényt, ami külföldön jelentkezik, a saját hazai palettánkkal megnézve, hogy mit tudunk mi adni a világnak, mi az, amiért érdeklődnek. Érdekes megfigyelni, hogy egy nemzet borait általában külpiaci szemmel nézve mindig az érdekességet, az oda vonatkozó bort keresik a különböző nemzetközi piacok, és ez azért volt fontos számunkra, mert meg kellett határoznunk, hogy mi is, amit mi a magyar borban fontosnak tartunk, ez volt a stratégia. Van egy adottságunk a Kárpát-medencének ez a része, ami a Pannon-tengernek köszönhetően, ami 10 millió évet most visszaugrottunk időben, ennek köszönhetően egy olyan vulkanikus adottsággal bírunk, amivel nagyon kevesen a világban, míg 1% mondjuk a vulkanikus talaj a bortermelő világban, a bortermelő területeknél, ez Magyarországon több mint 20%. És ennek köszönhetően vannak olyan fajtáink is, amit csak itt találnak meg, vagy koncentráltan itt találnak meg, ilyen a furmint, vagy akár a kék frankos, az olasz Riesling a Balaton körül, tehát hogy ezeket a fajtákat, ezeket az egyediségeket meghatároztuk, akkor tudjuk, hogy ezeket szeretnénk eladni. Nyilván a hazai borpiacot külön kell néznünk idehaza, itt a borturizmus az egy nagyon nagy segítség, vagy a gasztronómia, meg a külpiacokon van 5 olyan elsődleges piacunk, ami elsősorban nyilván Európában, akár a lengyel piacot nézzük, vagy akár picit távolabb Európából az Egyesült Királyságot, de az ázsiai részen ott is nagyon fogékonyak ma a bor kultúrára, ott még a vörösboroknak is van piaca, tehát a kék frankossal ott is sikereket tudunk elérni. Mi ezeket meghatároztuk, ennek megfelelően kell az operatív részt fölépíteni, hogy ezeken a piacokon megjelenjünk a borokkal. Tehát én azt gondolom, hogy ez a folyamatos munka legmeghatározóbb része a magyar bor szempontjából a jövőnek, hogy folyamatosan azokon a piacokon, ahol érdeklődés van és az igény jelentkezik, és ki tudjuk szolgálni az egyediségeinkkel, ott jelen kell lennünk, illetve az, hogy tényleg ennek a bor kulturális részét nézve, hiszen ez nem egy egyszerű alkoholos termék, ez sokkal többre képes, ha csak a diplomáciai részt nézzük, hogy mit tudtunk elérni az elmúlt időszakban, és mennyire fontos, amikor Magyarországon, hogyha gondoljunk arra, hogy a pápai áldás mennyit segít Német Ferenc bába esetében, amikor a magyar borst megáldotta és a magyar bortermelőket, de a jelenlegi pápával ugyanilyen jó kapcsolatot alakítottunk, és ő is áldását adta Leó pápa is a magyar borokra.
A piac nyeréshez, a piac bővítéshez nyilván jó marketing kell, illetve sok díjnyertes magyar bor utóbbiból bőven áll rendelkezésre, de a marketingünk is jó?
Ezt mindig nehéz elmondani. Természetesen a policy, a szabály az mindig az, és az adottság az egy alapvetés, hogy jó magyar borunk természetesen van. Itt a hatékony piaci működést kell megvizsgálni, hogy ne legyenek hátrányba a külpiaci borokkal az elkészítés költségeit, illetően a magyar borászatok, erre az agrárágazat az elmúlt időszakban is hangsúlyozottan figyel, de van feladat bőven az adminisztrációs egyéb terhet csökkentéseit illetően. És én mondom, a piacokat megtaláltuk, a piaci jelenlétet pedig úgy biztosítottuk, hogy az elmúlt években kialakítottunk a piacokon olyan helyi ügynökségekkel együttműködéseket, ahogy egyébként erre nemzetközi példák is mutatják, hogy ezzel folyamatosan nyomás alatt tudjuk tartani ezeket a piacokat, tehát jelen tudunk lenni. Miközben most beszélgetünk, éppen egy angliai roadshow-n vannak a magyar borászok, 36 magyar borásszal, azoknak az ügynökségi segítségével, akik a piacot legjobban ismerik, de ugyanígy készülünk, május végén a magyar bor megjelenik majd a kínai piacon, ahol szintén az ottani hongkongi expón jelenik meg a magyar bor, illetve a New York-i amerikai Volcanic Expón is megjelenünk, ahol szintén, mint vulkanikus bor vannak nagy követeink, és mindenhol helyi olyan lokális segítségeket, disztribúciós és egyéb segítségeket vetünk be együttműködésekkel, akik a piacot a legjobban ismerik. Maga a boros szakma is egyébként a világban elég összetett, miközben a világ legjobb borszakértői egy elit klubban, a Master of Wine-ok közösségéhez tartozik, majdnem minden piacon megvannak ezek a nagy követeink. Az előbb említett vulkanikus bemutatón New Yorkban majd John Szabó, a világ legismertebb vulkanikus szakértője, magyar származású természetesen, Master Sommelier fogja képviselni a magyar borokat, de az Egyesült Királyságban ott van például Patrick Schmidt, aki szintén Master of Wine, a német piacon Konstantin Baum, a lengyel piacon Wojciech Bonkowski, ők mind-mind a világ legjobb borszakértői, és mindegyikük egy-egy magyar borszakértőként, vagy magyar bornagykövetként működik. Minden évben egyébként ősszel, így az idejében is tervez a magyar bor. A Wines of Hungary egy olyan megjelenést itt Magyarországon, amikor mi magyarok hívjuk meg a világ legjobbjait. 150 olyan vásárlót, buyert, exportört hív meg a Wines of Hungary, ami egy itteni egyhetes sorozatot fog majd nekik bemutatni. Elmegyünk különböző tanulmányutakra, a vidéki borvidékeket megmutatjuk a világ legjobbjainak, tehát ilyenkor mi hozzuk Magyarországra a világot. Az elmúlt években ez nagyon hatékony volt. A tavalyi évben 1200 olyan üzleti megbeszélés történt ezen az egyhetes rendezvény sorozaton, amit idén is a Wines of Hungary tervez. Tehát van feladat, és dolgozni kell, a marketing az egy ilyen állandó munkát igénylő feladat. Én azt gondolom, hogy talán nagy különbség az elmúlt 30 évre, hogy végre a nemzetközi piacon újra megjelent a magyar bormárka, a közösségi bormárka, és hogy most is 36 kitűnő magyar borász képviseli Magyarországot az Egyesült Királyságba. Úgy azt gondolom, hogy az export képes magyar borokat meg kell mutatnunk külföldön, és ha tényleg a piacon jelenlévő bor, eltaláltuk a piacot, és a legjobb minőséget visszük, akkor ennek egy idő után eredménye is kell, hogy legyen. Ezek hosszú távú feladatok, munkák, mindig az osztrákokat hozzuk példának. Ausztriában 38 éve létezik ez a szervezet, amilyen munkát mi 3,5 évvel ezelőtt kezdtünk el. Én mindenképpen pozitívan látom, hogy egy olyan folytonosságot, olyan állandóságot kell a piacon megjeleníteni, amivel ott tudunk lenni folyamatosan.
A borászok borásza, illetve barátja díját adó egyfajta kedv csináló a fiatalok számára, hogy érdemes borászattal foglalkozni, mert a szakma díjazza, jutalmazza, megbecsüli őket?
Ezelőtt a borászok borászadíjat, amikor megalapítottam, azzal a céllal tettem, hogy a hazai borászok maguk közül is ki tudják választani a legjobbat. Ennek jelentősége ma nagyban változott és presztízsértéke lett, egyfajta társadalmi szerepe. Tehát az alapítói cél, ami az én célom volt, hogy ez legyen egy olyan közösségi borkulturális felület, ahol a magyar bor meg tud jelenni, az túlnőtt az alapítón, és maga az ügy most már egy olyan rendszerben működik, évről évre megválasztja ez a közösség a legjobb borász Magyarországon. Hangsúlyozom, azon, hogy mivel 20 éve folyamatos ez a munka, tényleges közösségről lehet beszélni, ami a borkultúrára épült. Ennek a gála eseménynek az egyik legfontosabb része, hogy nem csak magát a borászok borászát választja meg a szakma, hanem a borászok barátja díjat, ami szintén egy nagyon fontos része ennek a díjnak, illetve a jövő borászát is megválasztjuk, amiről azért azt kell tudni, hogy a fiataloké mindig a jövő, tehát a fiatalokra nagyon fontos, hogy figyelni, egy ösztöndíj programot indítottunk el. Ez egy komplex díj, és itt is a közösség, a borkultúra és a jövő, ami együttesen megjelenik ebben a díjban. Én boldog vagyok, hogy tényleg gyakorlatilag egy társadalmi ügy lett most már ez a díj. Egy dolgot nagyon fontos elmondanunk, a 20. alkalommal a Borászok Borászadíjat Kis Gábor kapta meg a Villányi Borvidékről, aki sajnálatos módon múlt év decemberében 45 évesen nagyon fiatalon elment, elvesztettük, de a szakma díjazta az ő munkásságát. A Borászok Barátja díja dr. Szigeti Gábor kapta meg, színháztörténész, Kossuth díjas, filmes, színházi ember, könyvíró, tehát nagyon sok jót el lehet mondani, nagyon sokat köszönhet a borkultúra neki, és a jövő díjat, az ösztöndíj programot pedig Gajdócsi András, aki a következő nemzedék borászai közül a honos magyar borfajtákról, szőlőfajtákról írt egy nagyon komoly értekezést, akiknek gratulálok most ezúton is.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
3:48 van, szó volt már a mai műsorban arról, hogy május 1-ére csak az utóbbi másfél évszázadban rakódott politikai tartalom. Előtte ez a nap a tavaszköszöntés, a megújulás ünnepe volt, és mint minden természethez köthető jeles naphoz, ehhez is kapcsolódtak és kapcsolódnak népszokások, szokások, néphagyományok, amelyeket az ország sok településén a mai napig tartanak, más-más módon kicsit eltérő szokásokkal. Hogy melyek ezek, arról Diek is Virág néprajzkutatót kérdezem a következő percekben. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Magyarországon kezdjük onnan, hogy mióta ünneplik egyáltalán az emberek ezen a napon a tavaszt. Mit tudunk erről, hová nyúlnak vissza a hagyományok? Van-e erről egyáltalán valamilyen feljegyzés?
Már az 1500-es évekből van erre utalás, hogy volt Magyarországon hagyománya annak, hogy május 1-én zöld ágakkal díszítették föl a portákat, a kerítéseket. Arra, hogy ez akkor még egy tavaszköszöntő, sőt már lassan a nyár felé hajló szokás volt, tehát ebbe az évkezdő termékenység hozó szokás rendbe illeszkedett, ami gyakorlatilag már húsvéttől kezdve egészen pünkösdig jellemző volt egy ilyen megjelenési forma a szokásokban. Pünköstkor is zöld ágakkal díszítették a portákat, akár a templomoknak a kerítését is. Ezt Tesedik Sámueltől is olvashatjuk már, tehát 1700-as évek. Igazából ez a két időpontja volt a május válításnak, a május 1-e és a pünkösd napja. És aztán apránként vált ez egy egyéni vagy közösségi szerelmi jelképé, amelyet előbb-utóbb már inkább a kiszemelt lányoknak a legények mutattak, vagy állítottak föl ezen a május 1-i jeles napon, illetve más településeken egy központi közösségi májusfát állítottak, ami pedig az egész településnek a jólétét, az áldást, a termést hivatott biztosítani, és természetesen egy nagy mulatságra, gyakorlatilag egy majálisra is lehetőséget adott az állítása is, és majd a lebontása is május végén vagy pünköstkor.
Na, beszélünk majd mindjárt a májusfáról, mert hát valóban az az egyik legikonikusabb hagyomány az, ami ehhez a naphoz kapcsolódik. De még a zöldágról azért beszéljünk egy pár szót, hogy miért a zöldág, hiszen ilyenkor azért már rengeteg fa virágzik, tehát hogy egy sokkal színesebb szimbólumrendszert is el tudnak képzelni az ember. Miért a zöldág lett a jelkép, vagy az, amivel feldíszítették a kerítéseket?
Pontosan azért, mert ez egy szokás folyamatba illeszkedik, ami már virágvasárnap megkezdődik, amikor zöldágat találni is kihívás, hogyha mondjuk ez a mozgó ünnepkor a tavaszra esik, még alig rügyeznek esetleg az ágak. Akkor hoznak be először, ugye a villő szokásban a bújbúj zöldág is ehhez a virágvasárnapi szokás kincshez tartozik, és aztán ez gyűrűzik tovább. Szent György napján, április 24-én is zöldágat hoznak be. Az egész tavaszi ünnepkörnek a zöldág lett a központi szimbóluma. De hogyha ezt tovább visszük egy kicsit, és tényleg már a májusfára vagy a szerelmi ajándék jellegre figyelünk, ott már megjelenik a virág, sőt a virág színének a szimbolikája is. De az egész tavaszi ünnepkörre pünkösdig a zöld ág jellemző, akár az egész ünnepkört végignézhetjük abból a szempontból, hogy miféle ágak jelennek meg, hiszen az sem véletlen, hogy már karácsonykor örökzöldet, borókát, fenyőágat hoztak, vagy hogy kivirágoztattak, kileveleztettek borbála ágat, hogy már a karácsonyi asztalt ez a zöld ág díszítse. Ez vált számukra a termékenységnek, az új termésnek az áldásnak a szimbólumává.
És érdekes tényleg, hogy akkor gyakorlatilag az egész évet végig kíséri az ágnak valamilyen
így
formában.
Így van, pontosan.
Nagyon érdekes ez, de akkor beszéljünk a májusfáról, mert azért mégiscsak ez az, ami mindenkinek eszébe jut, vagy azért én emlékszem rá, hogy a mi településünkön, a Jásságban is azért ilyenkor körbejártuk, körbebicikliztük akár még gyerekként is a települést, hogy hol milyen májusfa van, ki kaphatta azokat a fákat. Milyen szokások kapcsolatban? Gondolom ezért ez tájegységenként is eltérő, de melyek a legjellemzőbb ehhez kapcsolódó szokások, mert van, ahol titokban állítják, van, ahol ez egy ilyen ünnepség keretében zajlik, tehát hol mi a jellemző?
Az a csodálatos a májusfában, hogy ugye nagyon szeretjük megtalálni a kereszténység előtti hagyományokat, hogy mi lehet az, ami visszanyúlik egy ősinek tekinthető, akár összeurópai kultúrkincsbe, és például a májusfa egy ilyen. Tehát egész Nyugat-Európában, a Balkánon, északon mindenhol adatolt a májusfa állításnak a szokása, és gyakran kapcsolódik ugyanígy május 1-jéhez, vagy pedig persze pünkösthöz is. Tehát úgy tűnik, hogy ez egy olyan hiedelem szokás, egy olyan szokás elem, ami valami nagyon ősit őriz meg. Gyakorlatilag a nyarat, a termést hozza be. Tehát, hogy már nem csak ez a bontakozó kis rügyező tavasz, hanem magát a termésnek ezt az éltető, ezt az áradó nyári erejét jeleníti meg. Nem véletlenül kapcsolódik hozzá sok helyen északon Németországban tűzgyújtás is ehhez az éjszakához. Április 30-hoz nálunk ez ugye júniusban, június végén lesz majd jellemző a tűz, de a szimbolikája az ugyanaz. Tulajdonképpen kétfajta májusfát ismerünk. Az egyik, amikor legénybandák titokban éjszaka kivágták, gyakorlatilag ellopták ezeket a fákat az uraság erdejéből, szép magas, sudár, ágak nélküli fákat választottak. Jellemző volt, ahol volt rá lehetőség, hogy fenyőfa, aminek csak a tetején hagytak meg egy kis csokrot, egyébként le volt csupaszítva az a fa, de a nyírfa is gyakran szerepelt, mint májusfa, hiszen a gyönyörű hófehérkérge és az álomszép friss zöld levélzete, amit meghagytak a tetején, ez tényleg olyan a napfényben, mint egy csillogó kis áldás, de igazából amit találtak, azt vették le. A zselnice megy a hófehér virágai miatt, az is egy kedvelt májusfa volt, és azt oda vitték a kiszemelt leány portája elé, és ott hozzákötözték a kerítéshez, vagy beásták a földbe, felállították. Ez nem is volt egyszerű művelet, ez 10-13 méteres fákat képzeljünk el, ugye presztízs kérdés volt, hogy ki tud nagyobb fát hozni és odaállítani. Ezt sok helyen föl is díszítették, de abban is eltér a hiedelem, vagy a szokásrend, hogy a lánynak a dolga feldíszíteni, vagy pedig maga a díszítés is egy szerelmi ajándék. Itt a színeknek is volt jelentősége, ugye a hófehér virág, mint a szüzesség jelképe. Hogyha rózsaszín szalagokkal díszítették, az már nagyon komoly szándékra utalt. A lila, az csak a szerelem kifejezése volt. Tettek rá mindenféle ajándékot, harisnyát, kendőt, finomságokat, és utána ezt a fát bizony őrizni kellett, hiszen egy-egy népszerűbb hölgynek lehet, hogy többen is szerettek volna májusfát állítani, és azt persze már csak úgy lehetett, hogyha az előző legényét kidöntötték a helyéről. Az is eltért, hogy erre hogyan reagál a leány, aki kapta. Volt, ahol teljesen csöndben, mintha mi sem történne, esetleg az apa titkon kirakott egy ásót, ha látott, hogy nagyon szerencsétlenkednek a fiúk, hogy egy kis segítség, de a lánynak nem volt szabad semmit. Volt, ahol kijöhetett, adhatott kalácsot, bort már ott éjszaka a legényeknek. Volt olyan hely, ahol a felállított fa után bekopogott a legény, és énekelve közölte, hogy édes rózsám, itt a májfa, jó éjszakát, vigyázz rája! De gyakorlatilag egy kis szerenáddal köszöntötte, szegény lány pedig ébriszett a májusváját reggelig.
Tehát akkor ott az ő dolga volt, a lány dolga volt.
Pontosan, még ilyen is előfordult, igen.
Hát ez a munkamegosztásnak ez egy másik.
Pontosan.
Igen, van olyan régió is, ahol a kitáncolás, tehát a májusfa lebontása is egy ünnep. Ez mihez kapcsolódik, vagy mi ennek a szimbolikája?
Amikor fölállították a májusfát, azt ugye titokban kellett tenni a legtöbb helyen, tehát nem lehetett nagy csinadratát csapni körülötte, annál inkább a lebontáskor. Májusfát kapni, nagy májusfát kapni, az sok helyen valóban presztízs kérdés volt. Szinte az identitásnak a részévé vált, hogy ő kapott májusfát és mekkorát. Egyébként Erdély területén az volt a jellemző, hogy minden leány kapott májusfát, még a kisbabák is legalább egy kis zöld ágacskát kaptak, mert ott nyilván nem volt olyan presztízse, de egy-egy nagy májusfa az, annak ott is nagyon nagy jelentősége volt. Amikor ezt meg lehetett ünnepelni, az a lebontása. És akkor sem minden májusfát ünnepeltek meg, hanem annál az egy-két leánynál, akinek amúgy is tekintélye volt a lánybandában a faluban, azokat a májusfákat táncolták ki és döntötték le ünnepélyes keretek között, de talán még jellemzőbb volt a közösségi májusfák ledöntéséhez kapcsolódó szokásrend. Ezeket a templom előtt, vagy a községház előtt állították föl, tehát a falunak a központi terén, és a lebontása május végéhez vagy pünkösd ünnepéhez kapcsolódott, amikor körülötte egy nagy eszemiszomot tartottak, táncoltak körülötte a lányok gyakran karikázót, illetve a legényeknél az volt a virtus, hogy ki tudja leszedni a májusfa tetejére kötött üveget, amiben jó esetben bor, rosszabb esetben valami kutyulék vagy hasonló tréfa volt található, de ezekre a fákra nagyon nehéz volt fölmászni, ezek jellemzően fenyő fák voltak, frissen kivágott, frissen lekérgezett fenyőfa, ugye még nedvedzik, gyantás, arra a fára fölmászni, az valóban egy komoly haditett volt ezoktól a legényektől, tehát ez a pünkösdi, királyválasztó, virtusos, én megmutatom, hogy ki itt a legény a faluban, ebbe a szokás rendbe tartozik.
A hangolódás ez már valahol a pünkösdre is, hogyha ilyen szempontból nézzük, mert ugye ön is említett, és valóban hát azért itt egy húsvéttól pünkösdig tartó időszak nagyjából közepén vagyunk ilyenkor, és ugye a pünkösd, a Szentlélek kiáradásának ünnepe, ez az 50 nap gyakorlatilag az arra való készülés is. Mi az, ami még akár pünkösdig, a május 1 és pünkösd között tartó időszakban szokás volt?
Tulajdonképpen a pünkösdig most egy szokásokban szegényebb időszak következik, tehát május 1-én akkor ez a május fállítás, a szerelem kifejezése, az áldás behozása, ez tart ki pünkösdig, azért ez egy nagyon-nagyon erős jel. Hogyha elképzeljük, a falun ez az, ami az egész közösség számára most kifejezi, hogy itt valami bontakozik, illetve egy nagyon erős jel arra, hogy megérkezett az áldás a faluba, hogyha a közösségi májusfáról beszélünk, hiszen még a karácsonyfa is nagyon sokáig csak egy boróka bokor volt bent a saját lakóterületen. Ez pedig most kint van közterületen, mindenki láthatja, mindenki elmegy mellette, szóval emellé nem volt nekik szükségük más erősebb szokásokra, különösen, hogyha arra gondolunk, hogy április 24-e Szent György napja, az pedig a gazdasági év kezdetének, a gonoszűzésnek volt egy nagyon központi, fontos eszköze és rituális napja. Szóval ezután pünkösd fog majd következni valóban, és tekinthető talán a májusfán lobogó szalagok valóban egy ilyen apró, szimbolikus készületre arra, hogy majd ott megérkezik a Szentlélek, és egy újabb nagy örömünneppel köszöntheti ezt a falut.
Hát igen, és addig a dolgos hétköznapok voltak valóban Szent György napja után a tavaszi munkák kezdetével, és hát ugye a májusi eső meg majd aranyat ér.
Reméljük nálunk is, igen.
Igen, igen, most is nagy szükség van rá. Szóval a pünkösdhöz, illetve a pünkösdi ünnepkörhöz, és így a május elsőjéhez kapcsolódó néphagyományokról beszélgettünk az elmúlt percekben Diek is Virág néprajzkutatóval. Köszönöm, hogy itt volt.
Köszönöm én is.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újfejes káposzta kilója csak 499 forint, a magyar karalábé darabja pedig csak 239 forint. Lidl, igazán megéri.
A tavasz a megújulás ideje. Miért hagyná, hogy autója kimaradjon ebből? Klímatisztítás most csak 17.900 forintért bármely automárkára. Fék és futómű kontrollcsomagok mindössze 16.900 forintért. Érzi már a tavaszt? És ez nem minden. Most további 15% kedvezményt adunk számos gyári fiatalkat részre, sőt 10% munkadíjkedvezményt klímajavításra. Na ez a megújulás! A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a fiat.hu-n vagy a márka szervizekben.
A Magyar Rádió Énekkarának 75. jubileuma alkalmából kamaraformációkban is bemutatkoznak a művészek. A műsorban 5 évszázad zenei örökségéből hallhat ízelítőt a közönség, a reneszánsz madrigáloktól egészen a kortárs alkotásokig. Várjuk Önt is a kamaraének koncertre május 5-én a Dohnányi Ernő Zenei Központban. mrm.jegy.hu.
Reklámot hallottak. Autós percek.
Az M6-os autópálya Iván Dárda felé vezető oldalán a 170-es kilométernél Vémind térségében korábban egy kamion defektet kapott. A teljes zárás már megszűnt, így a külső sávon megindult a forgalom, ami az időjárást illeti derült napos idő várható 15 és 19 fok közötti hőmérséklettel.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
8 óra, jó reggelt kívánok, 2026. május 1-én pénteken, Törőcsik Zsolt vagyok. Most hallgassák meg a hír összefoglalót, a stúdióban a bemondó Garami Zsuzsa.
Véglegessé vált a Tisza kormány névsora, miután a leendő kormányfő bejelentette Pusfai Gábort, a Tisza operatív vezetőjét a belügyminisztérium, mellétei Barna Mártont, a párt jogi vezetőjét pedig az igazságügyi minisztérium irányítására kérte fel. Magyar Péter, a Tisza párt elnöke szerint Pusfai Gábor kinevezése garancia a rendvédelem szakmai alapokra helyezésére, míg az ügyvédi háttérrel rendelkező mellétei Barna Márton elsődleges feladata a jogállamiság és az uniós források hazahozatalához szükséges jogszabályi környezet helyreállítása lesz. A parlament alakuló ülése május 9-én lesz. Együttműködésre törekszik a megalakuló igazságügyi kormányzattal a Magyar Bírói Egyesület. A szervezet azután adott ki közleményt, hogy Magyar Péter bejelentette, mellétei Barna Mártont kérné fel igazságügyi miniszternek. Azt írták, korábban a bíróságokat érintő döntések a bírók érdemi bevonása nélkül születtek, miközben függetlenségük is sérült. Hozzátették, készek támogatni minden jogállami keretek között zajló kezdeményezést, és várják az érdemi bevonást az igazságszolgáltatást érintő ügyekbe. Lemondott a Szépművészeti Múzeum főigazgatója a Nemzeti Kulturális Alap bizottsági tagságáról azután, hogy kirobbant a 17 milliárd forintos pénzosztási botrány. Az Index birtokába jutott Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszternek az NKA elnökének címzett levélben Bán László azt írta: számos nem egyszer kiemelt összegű támogatás nem feleltethető meg az NKA alapvető céljainak és szellemiségének. Úgy fogalmazott, a kialakult helyzetben nem tudja felelősséggel tovább vállalni a bizottsági munkát. Busz Balázs, az NKA alelnöke már korábban, míg a botrány kirobbanása előtt lemondott. Bérjegyzékeket és belső üzeneteket szerzett meg és tett közzé a Fideszhez közel álló lapkiadótól, a MediaWorks-től, a WorldLeaks nevű zsarolásra specializálódott kiberbűnözői csoport, írja a Telex. A dark webben kiszivárogtatott több millió adat között szerződések és kimutatások is vannak. A lap kérdésére a hacker csoport közölte, megkeresték a vállalatot, de nem kaptak választ, ezért váltságdíj nélkül hozták nyilvánosságra az adatokat. A MediaWorks-höz tartozik az összes magyarországi megyei napilap, számos országos közéleti újság, valamint népszerű sport, gazdasági és bulvár kiadványok is. Jövő héten kezdődik az írásbeli érettségi, idén több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról. Hétfőn a magyar nyelv és irodalommal kezdenek, kedden matematikából, szerdán történelemből, a hétvégén angol és német nyelvből vizsgáznak emelt és középszinten, a következő hetekben 1170 helyszínen lesznek vizsgák. Országszerte kiemelt ellenőrzéseket tart az adóhatóság az anyáknapi hosszú hétvégén. Leginkább a virág, ékszer, édesség és ajándék árusokat vizsgálják, külön figyelve a nyugtaadásra és a foglalkoztatás szabályszerűségére. Akik nem tartják be az előírásokat, bírságra számíthatnak, súlyos esetben az üzletet ideiglenesen be is zárhatják. A közelgő ellenőrzésekről a NAV adótrafipax rovatában lehet tájékozódni. Stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben a múlt héten. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ tájékoztatása szerint emelkedést csak Szegeden tapasztaltak. Az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. Országos átlagban stagnál az influenza vírusának örökítő anyag koncentrációja is. Tűzgyújtási tilalom lépett életbe Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyében. Nem szabad tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokban, fekvő erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében és a kijelölt erdei tűzrakóhelyeken sem. Tűzgyújtási tilalomban Bács-Kiskun és Csongrád-Csanádvár megyében is tegnap óta. Ma derült napos idő várható, majd az ország nagy részén megnövekszik a felhőzeteső, nem valószínű. A szelet élénk lökések kísérhetik. Napközben 15-19, este 6-12 fok lesz. A híradást Fehérvári Petra szerkesztette.
Nemzeti Sportkrónika.
Egy gólos előnyt szerzett a Veszprém a férfi kézilabda bajnokok ligája negyeddöntőjének első mérkőzésén. A Nottingham nyerte az angol rangadót a labdarúgó Európa Liga elődöntőjének első találkozóján. Férfi válogatottunk győzött, női nemzeti együttesünk vereséget szenvedett a londoni asztali tenisz csapat világbajnokságon. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fehér Balázs.
Ez a Nemzeti Sportkrónika.
A Veszprém hazai pályán 5 gólos hátrányát ledolgozva 35-34-re győzött a tavalyi döntős Füksze Berlin ellen a férfi kézilabda bajnokok ligája negyeddöntőjének első mérkőzésén. A németországi visszavágót jövő héten szerdán rendezik. A veszprémiek balázslövőjét, Ligetvári Patrikot, Jó András kérte értékelésre.
Nagyon-nagyon kemény mérkőzés volt, de amikor öttel ment a Füksze Berlin, akkor sem gondoltuk azt, hogy ennek itt vége. De hogy láttatok meg a pályán?
Igen, abszolút. A mai kézilabdában semmi se lehetetlen, és tényleg öt gól az, olyan, mint hogyha 4-5 év ezelőtt lett volna egy kézből. Elég hamar lehet dolgozni, főleg, hogyha van egy jó védekezés, egy jó pontos teljesítményed, és tényleg koncentráltan játszasz, akkor ezeket a hátrányokat elég hamar le tudod dolgozni, és ezt meg is tettük.
A kapus teljesítményed említett, hogy az első félidőben azt hiszem mindössze egy vagy két védés volt, összesen a két kapus. Mi hangzott el az első félidőben a szünetben?
Azt hangzott el, hogy próbáljuk tartani azt az ütemet, azt a koncentrációt és azt a felfogást, amit az edzéseken csináltunk az elmúlt időszakban, akkor biztosan nyerni fogunk, és ez be is teljesült, hitt mindenki az utolsó személyig is, hogy ezt a mérkőzést meg tudjuk nyerni, és ebben a felfogásban lettünk a pályára a második félidőben. A világ egyik legjobb csapat ellen mindenkinek azért vannak hibái, és nagyon gyakorlatilag lejátszani, de tudjuk azt, hogy potenciál van bennünk, és megpróbáljuk bemutatni a másik akciókat. Sikerült is.
Hogyan tudjátok azt észben tartani, mennyire rendszer szintű az, hogy egyszer 7-6 ellen támadtak, egy beálló, aztán két beálló, és ezt folyamatosan váltogatjátok?
Ez is, hogy így gyakoroltuk ezeket a szituációkat. Volt, hogy 4-6 nővel gyakoroltunk, két beállóval, 7-6 és utána egy beállóval, és ezeket váltogattuk. Abszolút így készültünk fel ezekre a szituációkra. Nem ért semmilyen meglepetés minket a mérkőzésen, úgy gondolom, hogy jól fel voltunk készítve. Aki megnézte a mérkőzést, az nagyon boldog volt, hiszen elég sok gólt láthatott mind a két csapattal. Nem a védelmekről szólt ez a mérkőzés, de elég szórakoztató mérkőzést játszhatunk.
10 mérkőzés óta vagytok veretlenek.
Egy gólos előnyötök van, mire lesz az elég jövő itt a Németországban?
Hogyha ebben a felfogásban tovább tudunk játszani, akkor elég lesz. Mi fogunk Berlinbe menni, nyerni szeretnénk. Megnézzük az elmúlt mérkőzéseinket, mind az ideit, mind a tavalyit. Berlinbe jobban játszottunk mindig, mind itt hazai pályán, Berlin ellen. Ez nem tudom miért van, minek köszönhető, de ez így van. Remélem, hogy Berlinbe úgy tudunk menni, hogy meg tudjuk nyerni ezt a mérkőzést. A védelemben sokkal jobban fogunk segíteni, de a támadásoknak külön gratulálok, hiszen annyi volt lőttünk, mint ebben a szezonban, amelyik szerintem nem lőttünk.
A veszprémiek játékosa, Ligetvári Patrik után a vezetőedző Csavi Pászkvál is elmondta véleményét a Füksze Berlin elleni férfi kézilabda bajnokok ligája mérkőzésről.
For me, we are playing against the best team in Europe in this moment.
Véleményem szerint Európa jelenlegi legjobb csapata ellen játszottunk. A célunk a győzelem volt, erre volt most szükségünk. Tudjuk, hogy Berlinben nehéz meccs vár ránk, de nagyon büszke vagyok a srácokra, mert még akkor is küzdöttek, amikor 5 gólos előnye volt az ellenfélnek. Úgy gondolom, hogy megérdemeltük a győzelmet.
A férfi kézilabda NB1 24. fordulójában a budai Farkasok csapata 28-26-ra bizonyult jobbnak a vendég Csurgónál. A női bajnokság 23. fordulójában az Esztergom 41-18-ra nyert a Kozár Mislony otthonában.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
A labdarúgó Európa Liga elődöntőinek első találkozóin a Nottingham Forest nyerte az angol rangadót, mivel pályaválasztóként 1-0-ra múlta fölül az Aston Villa együttesét, a Braga pedig 2-1-re győzött a vendég Freiburg ellen. A labdarúgó konferencia liga elődöntőinek első összecsapásain a Shakhtar Donetsk Krakkóban játszott meccsen 3-1-re alul maradt a Crystal Palace csapatával szemben, míg a Rayo Vallecano hazai környezetben 1-0-ra verte a Strasbourgot. Mindkét sorozatban a visszavágókat jövő héten csütörtökön rendezik. A válogatott Bárány Donát meghosszabbította szerződését a Debrecen élvonalbeli labdarúgó csapatánál. A 25 éves saját nevelésű csatár új megállapodása 2029 nyaráig szól. Bárány az előző idényben második lett az NB1 góllövő listáján, eddig 106 első osztályú mérkőzésen lépett pályára a DVSC színeiben, és ezeken 38 gólt, illetve 16 gólpasszt jegyzett. Az Alegerszeg Puskás Akadémia mérkőzéssel ma megkezdődik a labdarúgó NB1 32. fordulója. A találkozót 20 órától a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A forduló zárásaként vasárnap 16 órától a Szusza Ferenc stadionban rendezik az Újpest-Ferencváros derbit, amelyre a Lilafehér klub közleménye szerint minden jegy elkelt. A bajnokság hajrája még mindig rendkívül kiélezett, hiszen két fordulóval a vége előtt az Éllovas Eto előnye 1 pont a második helyen álló FTC-vel szemben. A Fradi egykori korábbi kiváló játékosa a Lipcsei Péter egy hasonlóan szoros 22 évvel ezelőtti végjátékot idézett fel Kohári Zsombornak.
Legutóbb akkor volt példa arra, hogy az aktuális listavezető az utolsó 3 fordulóban elbukja a bajnoki győzelmet, amikor még te is játszottál 2004-ben, az Újpestet előzte meg a Ferencváros egy nagyon emlékezetes utolsó fordulóban, akkor a Debrecen győztétek le, hogy emlékszel vissza arra az estére?
Az egy szenzációs este volt, azon az estén 3 csapat is bajnok lehetett volna, hiszen hogyha a Debrecen megver minket, és az Újpest kikap, akkor a Debrecen is megnyerhette volna, nyilván az Újpest kezébe volt a döntő, hiszen ha ők nyernek az MTK ellen, akkor ők a bajnokok. Úgy mentünk ki arra a mérkőzésen, hogy mi pont előtte való héten kikaptunk az Újpesttől 1-0-ra, és hát már mindenki elkönyvelte, hogy az Újpest a bajnok. Én voltam a csapatkapitány, és azt mondtam a fiúknak, hogy engem nem érdekel, hogy a másik oldalt milyen eredmény fog születni. Ha az Újpest nyer, akkor nyilván ő a bajnok. Mi próbáljuk meg itt az Üllői úton nyerni, ez a legfontosabb, és aztán utána majd meglátjuk, hogy mi fog történni a másik oldalon. Szerencsére nagyon jól jöttünk ki belőle. Az a 20 perc, amit ott az első 20 percben műveltünk, az egy szenzáció volt. Tehát oda azt gondolom, hogy ha bárki jött volna, bármilyen csapat, akkor bárkit megvertünk volna. Extra volt, hiszen vezettünk 2-0-ra, egy óriási emlék, hiszen utána ugye helikopterre hozták át a kupát meg az érmeket, úgyhogy ez egy nagy öröm volt számunkra.
Valami hasonlóra lesz szüksége a mostani csapatnak is, hiszen ha az Eto nem hibázik, akkor teljesen mindegy, hogy mennyivel nyer a Ferencváros az utolsó két mérkőzésen. Milyen mentalitással kell majd kimenni a játékosoknak erre az utolsó két meccse, ahol egyébként hasonlóan ez a 2004-eshez először az Újpest, aztán pedig az Alagerszeg következik.
Ugyanaz a szituáció, mint 2004-ben volt, nem a mi kezünkben a sorsunk. Az Eto megveri a Diósgyőrt, és utána a Kisvárdát, akkor ő a bajnok, de nekünk mindig saját magunkkal kell foglalkozni. Tehát először mi verjük meg az Újpestet, verjük meg az Alegerszeget, és akkor utána látni fogjuk, hogy mi történt. Nyilván az ember bizakodó, közte lesz még egy magyar kupa döntő is, az se lesz egyszerű, de én nagyon bízok a srácokba, bízok a Ferencvárosba, és reméljük, hogy megnyerjük a bajnokságot és a kupát is.
A Ferencváros egykori kiváló labdarúgóját, Lipcsei Pétert hallották.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
A magyar férfi válogatott 3-0-ra győzött Puerto Rico ellen a londoni asztali tenisz csapat világbajnokságon a csoportkör 3. fordulójában. Ezzel megszerezte a 2. helyet a 4-esében, és jó pozícióba került az egyenes ági továbbjutást illetően. Női nemzeti együttesünk viszont 3-0-ra alul maradt Szingapúrral szemben a csoport küzdelmek 2. körében. Szingapúr már csoport első, a továbbjutást érő 2. helyről a mieink görögök elleni mai 13:30 kezdődő összecsapása dönt majd. Először hallgassák a férfi csapatból András Csabát, akit Szűcs Miklós kérdezett.
Nem úgy indult, ahogy szerettük volna, kicsit megijesztettél bennünket. Mi történt az első két játszmában, és mi történt utána?
Ez nem az én napom volt. Már ahogy fölkeltem, éreztem, hogy valamit itt változtatnom kell nagyon gyorsan, mert elfelejtettem mindent, amit lehet a szobámban. Már itt kezdődött reggel, ez nem rám val. Nem sokat aludtam, ezt éreztem a meccsen, és hogy nem voltam olyan kipihen, nem voltam olyan taktikus. Próbáltam a taktikát megjátszani, de egy-két milliméterre mindig elmentek azok az ütések, amik ezelőtti napokon jöttek. Ez inkább a harc volt saját magammal és a fejemmel.
Voltak szurkolók, akik nagyon lelkesen támogatták a csapatot. Hallottátok ezt? Bent segített ez a játéknál?
Természetesen. Nagyon sokat segített. Innen is nagyon köszönöm nekik. Nagyon jó volt, és nagyon jó érzés volt az, hogy szurkoltak nekünk, és tőlünk zengett a terem. Ez hozott nekem egy-két poént biztosan. Voltak olyan momentumok, amikor tartotta belem a lelkem. Én úgy voltam vele, hogy mindet megadok, mint mindig, de ez nagyon jól esett egyébként, és ennek is köszönhetem, hogy megnyertem a meccset.
Az előbb egy japán televíziós társaságnak nyilatkoztál. Az elmúlt időszakban nagyon jó formában vagy, VTT versenyeket nyertél. Érzed, hogy nagyobb az érdeklődés irántad az elmúlt időszak eredményei alapján?
Persze. Bundesligában is több televízió és több ázsiai televízió, főleg kínai televízió megkeresett. Már az is nagyon megtisztelő volt, hogy megkerestek távolból, és hogy direkt értem jöttek, mert megkeresztem, és ez volt a céljuk. Ez nagyon jól esett. De hát, hogyha az ember nyert két VTT-t, most már én is látom, hogy ezzel jár. Én nagyon örülök neki, és reméljük, hogy még több ilyen lesz.
András Csaba után női asztali tenisz válogatottunk egyik tagját, Nagy Rebekát is megszólaltatta Szűcs Miklós a Szingapúr ellen 3-0-ra elveszített csoportmeccset követően.
Bemutatkoztál végül a világbajnokságon, te is és a társaid is.
Jó érzés volt, még ugye sose játszottam világbajnokságon. Elvén már igen, az is egy másik érzés volt, meg ez is. Azért mégiscsak a szingapúriakkal játszottunk, akik egy más kategóriát képviselnek, mint Európa játékosok. Jó, az eleje azért megveri őket, de a vége az szokott eléggé simán meg tudják verni. Ők voltak az erősebbek, de az egy jó bemelegítő meccs volt, hogy megérezzük a termet, mert ugye Etiópia ellen nem nagyon tudtak játszani. Küzdöttünk, aztán ez sikerült. Csak kihozni sajnos belőle.
A 3. helyen játszottál, Loi Ming-in volt az ellenfeled, és az első játszmában játszmalabda is volt. Ott mi történt annál a poénnál?
Húzott nekem egy gyors labdát fonalkon, és eldroppoltam. Meg lehetett volna, de talán az volt a hiba, hogy nem voltam annyira gyors, mint amennyien ő gyors, és utána meg elment az a szett, és magabiztos lett, és minden jött neki utána. Ilyen a sport.
Ilyen ellenféllel szemben játszani, bizonyára amellett, hogy vereséget szenvedtetek, élmény is. Mi az, amit lehetett tanulni ebből a mérkőzésből?
Azt, hogy nekünk még sok fejlődési lehetőségünk van. Jó volt látni azt, hogy hogy tudnak játszani a más emberek, és megpróbálunk majd egyszer eljutni arra a szintre, hogy talán meg tudjuk majd őket verni, vagy szorosat játszani velük.
Az udvardi palancsa Dorottya Tatár Lőrinc kettős tegnapi első mérkőzésén 8-6-ra kikapott az Egyesült Államoktól a Genfi Curling vegyes páros világbajnokságon, majd a 2. találkozón 6-5-re jobbnak bizonyult a németeknél. A magyar duó ezzel csoportjában a 8. helyen végzett, így a bennmaradásért kell játszania ma a franciákkal. Szemes Gergő kiemeltként, Tóth Gergely és Mihály Andor a sikeres selejtező után a főtáblán folytathatja szereplését a tőrözők isztambuli világkupa versenyén. Kedves hallgatóink, Sportkrónikánk végén köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
A Nemzeti Sportkrónikát hallották.
Műsorajánlat.
Délelőtt.
Május 1-én foglalkozunk a hagyományokkal, de a munkaünnepén azzal is, hogy sokan elutaznak a hosszú hétvégén. Melyik a legnépszerűbb úti célok idén, és mi a falusi vendéglátás sikerének titka? Vagyon milyen lesz az idei fagylalt trend? És annak is utána nézünk, hogyan és milyen virággal ünnepeljük az édesanyákat. Diósi Klári vagyok, várom Önöket.
Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor ma 9 órától a Kossuth Rádióban. A kézművesség értékeiről, jövőjéről.
cipészek, akik már sajnos nagyon kevesen vagyunk, készítenek női férfi cipőket többnyire rendelésre, hiszen már az általunk viselt cipők nagy része azok cipőgyárból, szalagrendszerekről jönnek le, adott esetben akár már robotok is készítenek cipőt. Mi még ezt a hagyományos mérték utáni cipőt készítjük.
Az este a házigazda Csat Magdolna közgazdász egyetemi tanár, vendége Kovács Attila mestercipész, európai cipőkészítő bajnok. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban. Jó reggelt Magyarország, Törőcsik Zsolttal.
Hiába tiltakozott Magyarország és Franciaország, az Európai Unió vezetése döntött. Május 1-től, vagyis mától ideiglenesen hatályba lép a Mercosur megállapodás, ami alapjaiban rendezheti át a hazai agrárpiacot. Cseh Tibor Andrást, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara főtitkárát Király Levente kérdezte.
Bár több ország ellenezte, köztük Magyarország is, május 1-től nyílnak a zsiripek és beáramlik az Európai Unió területére és köztük Magyarországra is az olcsó dél-amerikai áruk. Ez az idéglenes hatályba lépés, ez pontosan mit jelent? Ez egy próbaidőszak? Az Európai Unió nézi ennek a hatásait, mielőtt majd az Európa Parlament ratifikálja azt?
Ez egy jogi kategória, az ideiglenes hatályba lépés. Itt kereskedelmi szempontból gyakorlatilag arról lehet beszámolni, hogy megindul a két ország közötti korlátlan kereskedelem. Azt jól látod, hogy az Európai Unió világon a legszélesebb kereskedelmi kapcsolatokkal rendelkezik, közel 80 országgal van szabadkereskedelmi megállapodása. Ugye ez azt jelenti, hogy az elmúlt évtizedekben is számos olyan megállapodást kötött az Európai Unió, amelyek az autóiparnak, a gyógyszeriparnak, az ipari tevékenységeknek igenis kedvezőek voltak, de ezekben a megállapodásokban, így a Kanadával kötött, az Ukrajnával kötött, most pedig a Mercosur országokkal, dél-amerikai országokkal kötött szabadkereskedelmi megállapodásban egyértelmű vesztese volt az európai mezőgazdaság, és bátran kijelentem, az európai fogyasztó. Nem véletlen, hogy a dél-amerikai országokkal kötendő megállapodás, hogy ez jellemzően Brazíliát, Argentinát, Paraguayt és Uruguayt foglalja magában, egy közel 400 milliós piac, és ennek a piacnak a fő export terméke az a mezőgazdasági termék és az élelmiszer. És 30 éve tárgyalt az Európai Unió ezekkel az országokkal, és nem véletlenül nem kötötték meg eddig a megállapodást, ugyanis rendre az élelmiszerbiztonsági eltérések okozták ezt a problémát. Sajnos az elmúlt időszakban a hibás uniós kereskedelmi vagy gazdaságpolitikai döntések miatt egy olyan kényszerhelyzet alakult ki. Ha nem tudunk exportálni Kínába, nem tudunk exportálni Amerikába, akkor nyilván új piacokat kell felkutatni, és egy olyan kényszerű alkuba kényszerült bele az Európai Unió, amivel gyakorlatilag ezeket az élelmiszerbiztonsági aggályokat félre kellett tennie. Nyilván a német autókat el kell adni, a gyógyszereket el kell adni. Abból a szempontból érthető is, amit mi egyértelműen kifogásolunk, az az, hogy az élelmiszerbiztonsági, növényegészségügyi aggályokat teljesen félretették ennél a megállapodásnál. Nem véletlenül mentünk tüntetni európai gazdálkodók abban a létszámban. Nem véletlenül döntött az Európai Parlament arról, hogy egyébként itt egy jogi vizsgálatra van szükség. Sajnos a nagypolitika, a nagypolitikai érdekek felülírták ezt, és minden aggály ellenére május 1-től megkezdődik ennek a kereskedelmi alkalmazása.
Tehát egyes területeken gazdasági előnyökkel jár, másik területen viszont nagyon komoly kockázatok, és a többség az kockázatok közepette kell, hogy innentől kezdve végezze a munkáját, hiszen mi lesz majd a magyar gazdákkal ezután?
Alapvetően nem csak a magyar gazdák, hanem szinte az összes európai gazdálkodó érintett ebben. Ugye annyit kell tudni, hogy a Brazíliában vagy éppen Argentinában teljesen eltérő növényegészségű vagy állatjóléti szabályok vannak, de az élelmiszer biztonság szempont. Is. Sőt, az elmúlt években több alkalommal is le kellett állítani a brazil baromfi hús és a marha hús szállítmányokat fertőzöttség miatt. És ugye a helyzet az, hogy ezek most a nagy kikötők, nagy északi kikötőkbe érkeznek meg, Rotterdamba és Amsterdamba, a kikötők egymással versenyeznek, hogy ki tud lazább ellenőrzést kialakítani, mert nyilván akkor oda fog áramlani ez a rengeteg termék. A bizottság saját bevallása szerint is ezeknek az importáruknak, a kikötőkbe érkező importáruknak körülbelül a 3-4%-át tudják ellenőrizni. Tehát minden 97 fuvar, az gyakorlatilag ellenőrizetlenül érkezik be az Európai Unió piacra, és innentől kezdve ez nem csak a gazdák ügye, hanem legalább annyira az európai fogyasztók ügye is.
Nem csak Magyarország tiltakozott, de Franciaország, Lengyelország, a bolgárok. Van innét még visszaút?
Én azt gondolom, hogy nincs. Tehát az, hogy milyen jogi kategóriát vagy jogi elnevezést használnak egy megalapodásra, hogy ideiglenes alkalmazás, vagy bármilyen más kifejezést, az önmagában azt nem jelenti azt, hogy a kereskedelmi kapcsolatok ne indulnának el, és persze értem a bizottságnak az érvelését, hogy innen még van visszaút, vannak korlátozási lehetőségek. Ez a korlátozási lehetőség egyébként azt jelenti, hogy vámokat lehet kivedni, hogyha bizonyos mennyiséget ez a mennyiség túllépne, de azért, aki ismeri a kereskedelmet, az nagyon jól tudja, hogy a kereskedelmi kapcsolatok kialakultak, és már pedig onnan jóval olcsóbb és bizonytalan eredetű termék fog bejönni, a feldolgozóipar, a kereskedelem és a vendéglátás az olcsóbb termékhez fog nyúlni. Tehát ha kialakulnak a kereskedelmi kapcsolatok, akkor később már bármit lehet tenni a vámokkal, az nem fogja megállítani a két oldalú kereskedelmet, és egyértelműen látszik, hogy ebből a szempontból a Brazíliából és Argentinából származó termékek olyan formában érkeznek be, ami nem közvetlenül kerül majd az európai fogyasztók asztalára, ez majd bekerül a feldolgozóiparba, bekerül az éttermi vendéglátásba, tehát nem lesz információnk róla, hogy egyébként egy baromfi esetében vajon a brazilt fogyasztjuk, vagy a magyar baromfi húst fogyasztjuk, és sajnos van egy olyan európai szabályozás, és ezt is meg kell említenem, ezt régóta kifogásoljuk, miszerint a feldolgozott élelmiszereknek, és ne gondoljunk nagy dologra, egy sonkára például, nem az alapanyagok származási országát kell feltüntetni, hanem a feldolgozásnak a helyét. Tehát ez azt jelenti, hogyha behoznak Brazíliából egy csirke hús szállítmányt, itt mondjuk Hollandiába feldolgozzák, onnantól kezdve az holland csirke sonkaként fog megjelenni a piacokon. A fogyasztónak egyáltalán nem lesz információ, hogy valójában mit is fogyaszt.
Mennyi magyar gazdát tesz ez tönkre, ha csak a magyarokat nézzük?
Ugye az igazsághoz hozzátartozik, hogy a magyar mezőgazdaságra közvetlen hatással elsősorban az ukrán import van. De ha azt nézzük egyébként, hogy baromfi húsból, amiből Magyarország nagy kibocsátó, vagy mondhatom a méz esetét is, tehát Brazíliából annyi mézet engednek be most vámmentesen, mint a teljes magyar éves méztermelésnek a duplája. Tehát lehet, hogy európai szinten ez nem lesz számottevő, de a mi réspiacaink szempontjából ez igenis piacromboló lesz, a másik pedig nyilván ezeknek az egészségügyi hatásai, amik nem most azonnal fognak jelentkezni, sajnos ezek hosszú távú krónikus problémákat tudnak majd okozni.
Mi várható most az elkövetkező időszakban?
Nem véletlen, hogy a bizottság május 1-től léptette hatályba ideiglenesen, mert nagyon jól tudta, hogy a gazdák ilyenkor a földeken vannak, nem tudnak kimenni tüntetni. Azt gondolom a szándék megvolt az európai gazdálkodókban, de sajnos ez egy olyan pofon volt, hogy a tüntetések ellenére az, hogy az Európai Parlamenttel fel tudtuk függeszteni ezt a folyamatot, annak ellenére is a nagy politikai érdekek, elsősorban a német érdekek, tehát Merz kancellár és von der Leyen elnök asszony, akik egyértelműen kimondták az áment arra, hogy itt már pedig minden döntés, minden tüntetés ellenére el kell indítani ezeket a kereskedelmi kapcsolatokat.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
Napi jegyzet című rovatunk következik, amelyben ezúttal Pécsi Rita osztja meg a gondolatait önökkel.
Napi jegyzet.
Társas, jó reggelt kívánok önöknek! Igen, jól hallották, ma ugyanis az egyik legnagyobb veszély a magány, a tömegben. Weinberg, az amerikai atomfizikus már a 2000-es évek elején így ír. A technika révén egyre könnyebben szakadunk el a többi embertől és önmagunktól is. Sokan a képernyőre meredve személyes kapcsolataikat is távolról irányítják. Pedig a legfontosabb kérdések még mindig a család és a közösség. A magány a legmérgezőbb az emberi psziché számára. Súlyosabb egészségügyi rizikó, mint akár a dohányzás vagy az elhízás. A WHO jelentése szerint immár globális népbetegségnek számít, és súlyos mértékben növeli a stroke, a szívbetegség, a cukorbetegség, a kognitív hanyatlás és a depresszió kockázatát. Ha szeretném, hogyha szeretnének, s lennék valakié vágya, a legmardosóbb emberi tapasztalat. Ennek is a leggyötrelmesebb fajtája a társas magány, amikor köztünk a roppant jeges űr lakik. A tömegtársadalom és a magát végképp megtévesztően közösségi médiának nevező virtuális platformok tovább súlyosbítják ezt a helyzetet, hiszen folyamatosan hazudják, hogy közösségben vagy, és ez még fájdalmasabbá teszi a kiózanító valóságot, tulajdonképpen senki nem kíváncsi rád. A városi ember magányossága fájdalmasabb, mint a szénégetőé az erdő közepén. A szénégető ugyanis együtt van a fákkal és a csillagokkal, de a város bolyongója egyedül van, amikor lépten nyomon más emberbe ütközik a sokadalomban. Olvashatjuk Szerbantannál. Nem mehetünk el emellett a megoldásért kiáltó tény mellett. Nem elég egy like, nem elég több ezer ismerőst összeszedni. Nem elég, hogy az iskolában, templomban vagy a munkahelyen egymás hátát nézzük. A magány egy olyan madár, amely folyamatosan csipkedi a szívet, fogalmazza meg ezt az alattomos gyötrődést egy izlandi költő. A magányban valóságosan és lelkileg is fázunk. Torzítja az észlelést, a fájdalom jobban fáj, a hűvös is hidegebbnek tűnik, de konkrét változással is összefügg, a testünk lehűl. Még a szó is kihűl, és a semmi ágán vacog a szívünk, ahogy József Attila írja. Pedig az életerőt már a puszta emberi kapcsolat is feltámasztja, különösen, ha a szeretet táplálja. Azok az emberek, akik a legfontosabbak nekünk, örökké megújuló energiával töltenek fel. Kapcsolatképes nemzedékért vagyunk felelősek egy individualista társadalomban. Vonzó minták és idő is kell arra, hogy tanuljuk ezt a kapcsolódást. A teljesítménykényszerre hivatkozva amolyan ráadásnak tartjuk a barátságot, a beszélgetést, a közös étkezést és a csendes egymásra figyelést. Olyan sodrásban élünk, hogy a valóban fontos dolgok elmondására nem marad idő. De tegyük már fel a kérdést. Ha ezt tanítják a vallások, erre intenek az atyai jó barátok, akkor miért nem így működünk? Hogy inkább elhisszük, hogy boldogabbak leszünk a telefonunktól, és fiatalok maradunk a testápolótól? A hírnév sem javít az állapotunkon. Kevesek bírták ki a híresség súlyát és kísértéseit, nem beszélve a szinte természetesen vele járó magányról. És senki nem kesergett a halálos ágyán, hogy bárcsak több időt töltöttem volna a munkahelyemen. Miért nőnek fel a gyerekeink úgynevezett kötődési űrben, irányító, kapcsolódó felnőtt és valóságos baráti kapcsolatok nélkül, digitális intimitást kínáló álmegoldások bűvöletében? Waldinger, aki a leghosszabb boldogságkutatást vezette, egyszerű magyarázatot talált erre. Azért, mert ha csak lehet, a könnyebb utat választjuk és gyors sikert várunk. A kapcsolatépítés pedig fáradtságos munka, hosszú távú erőfeszítést kíván és fájdalommal is jár. Mégis helyezzük a kapcsolatokat előtérbe. A jó élet a jó kapcsolatokkal van kikövezve. A jól létünknek legfontosabb feltétele a kapcsolataink tápértéke. Óden költői látomását idézve, vagy szeretjük egymást, vagy meghalunk. Minden ember magában hordozza a szeretés lehetőségét, ezt a szinte kimeríthetetlen erőforrást. A találkozásokban, a kézfogásokban, az ölelésekben, a beszélgetésekben található az a kincs, amit adhatunk egymásnak, vagy a bárhogyan is rászorulónak, és így fogadhatjuk nyitott szívvel ezt az igazi nagy ajándékot. Szánjunk tehát időt a kapcsolatainkra ma is. Társas jó napot kívánok mindannyiuknak!
Pécsi Rita jegyzetét hallották, amely visszahallgatható a híradó.hu oldalon. 8:30 pedig rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban Garami Zsuzsa.
Végleges a Tisza kormány névsora. A leendő kormányfő bejelentette Pusfai Gábort, a Tisza operatív vezetőjét a belügyminisztérium, Mellétei Barna Mártont, a párt jogi vezetőjét pedig az igazságügyi minisztérium irányítására kérte fel. Magyar Péter azt írta, a Tisza kormány alatt nem lesznek érinthetetlen emberek, eltüntetett akták és felülről leállított nyomozások. Újabb ukrán dróncsapás érte az oroszországi Tuapse Fekete-tengeri kikötőt, ez a héten már a negyedik támadás. A becsapódások tüzet okoztak, több mint 100 tűzoltó dolgozott a helyszínen, senki sem sérült meg. A térségben napok óta rendkívüli állapot van érvényben egy korábbi olajfinomítót ért támadás miatt. Az eddigi jelentősről súlyosra emelték a terror ellenes készültség szintjét Nagy-Britanniában. Tegnap Londonban egy késes támadásban ketten megsérültek. A brit belügyi tárca hozzátette ugyanakkor, hogy az iszlamista és szélső jobboldali csoportok részéről megnyilvánuló terrorfenyegetettség egy ideje általánosságban is növekszik Nagy-Britanniában. A Szajnába zuhant egy busz tegnap Párizs mellett, a járművön utazó 4 embert búvárok mentettek ki a vízből, írja a Telex. Az autóbusz egy parkoló autónak ütközött, ezért tért le az útról. A buszt egy pályakezdő sofőr vezette, aki a gyakorlatát töltötte. Alkoholt és kábítószert nem mutattak ki, a szervezetében a baleset okait vizsgálják. Itthon derült, napos idő várható, majd az ország nagy részén megnövekszik a felhőzet, eső nem lesz. Napközben 15-19, késő este 6-12 fok valószínű, a hétvégén melegszik az idő, vasárnap akár 25 fok is lehet. A híradást Fehérvári Petra szerkesztette.
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Törőcsik Zsolt.
Csernobil 40 egy katasztrófa tanulságai címmel beszélgetéssel egybekötött előadást szervezett a napokban az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány. A modern történelem legsúlyosabb atomkatasztrófája ugyanis 40 éve, 1986. április 26-án rázta meg a világot. Csernobil neve pedig azóta messze túlnőtt a földrajzi helyszínen, és szimbólummá vált. De vajon mit üzen Csernobil 4 évtizeddel a tragédia után? Hegedűs Katalin riportja.
Bentaszewski Anton az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, poszt-szovjet térség kutatója is egyben. 2011-ben ön már járt Csernobil és alkotótársával egy dokumentumfilmet készítettek, forgattak, egy hónapot töltöttek ki a térségben. Én idézőjelben kérdezem, milyen az élet Csernobilban, mi a helyzet most a zónával és a reaktor maradványaival, hogy néz ki most ez a környék?
Ugye egyrésztről sajnos azóta nem jártam kin. Ugye 2011-ben körülményekhez képest pezsgő volt az élet, hiszen a reaktorok leállítása után is nagyon sok ember dolgozott az erőműben is, illetve az erőmű körüli különböző intézményekben, megfigyelő állomásokon. Tehát 2011-ben olyan 7 és 10 ezer ember közé tették azok számát, akik a Csernobili zónában dolgoztak. Ugye felügyelték például az erőmű leállítását. 2000-ben állt le az utolsó blokk, a 3-as reaktor, de minden erőműnek az életciklusához hozzátartozik, hogy a teljes leállítás után 5-10 éven keresztül nem lehet szétszerelni, hanem a reaktoroknak a gyakorlatilag leállítási folyamata működik, úgyhogy akkor még épp ez a folyamat volt. Azóta részben biztosan csökkent az ott dolgozóknak a száma, de hát a csernobili erőmű ma is egy fontos hát katonai létesítmény is, civil létesítmény is, most pedig ugye a háború miatt pedig katonai szempontból fontos maga a terület, mert Belarus mellett fekszik, így leginkább nem csak a tudósok, kutatók vannak a területen, hanem nagyon sok katona, ukrán katona tartózkodik, hiszen számítanak arra, hogy esetleg Belarus irányából egy támadás érheti őket, úgyhogy most a katonák is nagy számban jelen vannak a zónában.
2016-ban egy új védőburkolatot kapott ez a terület, ezt nagyjából 100 évre tervezték. Ez mennyiben véd, vagy mennyire jellemző, mennyire kimutatható még ott a térségben a sugárzás? Kell-e ettől tartani?
Hát, hogyha valaki ellátogat a zónába, nem kell attól tartania, hogy nem tudom, életveszélyes helyzetbe kerül. A sugárzásnak a mértéke a zóna nagy részében elhanyagolható, de nem az a veszélyes, ami körülöttünk van, ami nem tudom, a levegőben van, a környezetben van, hanem az igazán veszélyes, ami mondjuk a lefedett 4-es reaktorban van, vagy ami a föld alatt van. Hiszen a tisztítási, mentési munkálatoknak egy része arra irányult, hogy minden sugárzó anyagot, beleértve a fákat, a különböző épületeket, házakat már, ahol lehetett, azt megsemmisítették és földbe temették. Tehát az igazán sugárzó anyagok azok földben vannak a Csernobili zónában, és az igazán veszélyes például, hogyha a földből bizonyos radioaktív részecskék még por formájában, mondjuk egy nagyon erős szél miatt a levegőbe jutnak és emberi szervezetbe jutnak, de alapvetően a zóna ilyen szempontból nem veszélyes. Katasztrófás szenvedett 4-es reaktorban minden radioaktív anyag ott van. A Csernobili baleset azért tudott olyan nagy mértékűvé válni, mert a reaktor tervezési konstrukciójában nem volt egy olyan burok, ami körülvette volna a reaktort, és amikor a reaktor felrobbant, akkor gyakorlatilag minden az épületből kiáradt a környezetbe. Mai modern reaktorok alapvető építési funkciója, hogy egy vastag burok épül körülöttük, a Paksi atomerőmű is ilyen, tehát hogyha valami történik magával a reaktorra, akkor ez nem fog kijutni a környezetbe. Ugye a mentési munkálatoknak az egyik fontos lépése volt, hogy lefedjék, lezárják ezt a reaktort, de az akkor épített szerkezet az 30 évi szavatosságra volt tervezve, és ezért készült az újabb szerkezet, egy francia cég által tervezett új szerkezet, ami valóban 100 évre tartható, de hát ugye ez se oldja meg a problémát, csak elodázza, hiszen a radioaktív anyagok ugyanúgy ott lesznek a reaktorban, és azokat valahogy el kell szállítani, el kell temetni, tehát valamit tenni kell bele.
Csernobilról rengeteg irodalom, film, alkotás született, és ugye 2022 előtt még ugye a katasztrófa turizmus is eleven ennélt a térségben, sőt itt ugye elhangzott, hogy Volodymyr Zelenszky rendként tekintett erre a területre. Miért gyakorol ránk még ennyi év után is ekkora vonzerőt ez a tragédia idézőjelben, és hogyan határozta meg a modern kultúráról alkotott képünket Csernobil?
Hát teljes mértékben beépült a mai modern kultúrá. kultúránkban, filmek formájában, videójátékok, társasjátékok is vannak Csernobilről, hiszen egy megtörtént katasztrófa, ami szellemvárossá változtatott egy működő nagy település, 52-53 ezeres városról beszélünk, Pripetről, ami meg is állította az időt abban a térségben. Ez foglalkoztatja az emberek fantáziáját. Nagy löketet adott ennek a 2019-ben megjelent HBO sorozat, a Csernobili sorozat, és számítógépes játékokat egyébként egy ukrán fejlesztő csapat hozta létre, hogy a Stalker játékokról van szó. Tehát egy olyan popkulturális eseméről van szó, ami lehet, hogy a fiataloknak egy jelentős része nem ismer bizonyos eseményeket, amelyek a múltban történtek, de hogy Csernobilt a nagy részben ismerik, az biztos pont ennek köszönhető.
Ha egyetlen mondatot kellene választani, mi Csernobil legfontosabb üzenete 2026-ban, a technológiától való félelem, vagy a technológia feletti felelősség?
Hát szerintem a felelősség és az emberi döntéseknek a súlya. A technológiától nem kell félni. Technológia az alapvetően az emberi fejlődésnek az egyik előre mozdítója. A legtöbb esetben, amikor valamilyen baleset, tragédia történik, ott emberi faktor az, ami a meghatározó, és Csernobil esetében is volt egy bizonyos esetekben rosszul működő konstrukció, de a végső soron az emberi döntések okozták a balesetet.
Itt ül mellettem dr. Deák András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos főmunkatársa és energetikai szakértő. Hát sokak emlékezetében beégett 1986. április 26-a a csernobili atomerőmű balesete. Fel tudja idézni, hogy ön éppen hol volt akkor, és hogyan értesült erről a katasztrófáról?
Aznap nem derült ki, hanem napokkal később került el bejelentésre. Én 13 éves voltam, a svédek jelentették be, talán a szüleim mondták, a rádióban ők hallották, és akkor ők mondták.
És mit jelent 40 év távlatában Csernobil öröksége, hogyan él velünk? Mit jelképez most Csernobil?
Szerintem az egyik lecke az, hogy nincs olyan, hogy emberi vagy műszaki hiba, tehát hogy minden hiba emberi. És ugye mind a három ilyen nagyobb nukleáris erőmű baleset tudva tudtuk, hogy a technológia az képes ezeket kivédeni, képes is lett volna. A Srimár ellennél, a Csernobili és a Fukushima erőműnél is olyan emberi döntések voltak, amelyek felelősséget tehettük ezekért a katasztrófákért, amelyek a műszaki képességek nem jó alkalmazása hozták elő. Nem is csak az üzemeltetők hibája volt feltétlenül, hanem a tervezőké. Azt hiszem, hogy az óvatosság az első üzenet, hogy persze nagyon jól mutat valami papíron, meg a tervasztalon, hogy azt tényleg úgy csináljuk, hogy építjük-e meg, tényleg betartjuk-e, ez mindig egy nagy kihívás. És innentől kezdve ugye a probléma ezzel az, hogy bármennyire is szigorítjuk a szabályokat, ez mindig benne van. A másik is, szerintem egy ilyen késői tanulság, hogy nagyon szörnyű, ami történt, és kicsit talán, de sajnos ma már ezt méregetni kell. Tehát, hogy egy nagyon speciális típusú szennyezés jelent a nukleáris, egy nagyon speciális típusú fenyegetés, de van egy másik fenyegetésünk, nevezetesen az üvegházhatás és az, hogy túl fűtjük a bolygót, és a kettő sajnos ideális lenne persze nukleáris energia nélkül kezelni az egyik problémát, a másikat, de kérdés is, hogy ezt meg tudjuk-e csinálni.
Az energiaválság újra, hogy az atomenergia felé tereli a világot, és felmerül a kérdés, hogy megismétlődhet-e újra Csernobilhez hasonló eset, illetve mennyire nyitottak vagy zárkóznak el a fejlett államok a nukleáris energia iránti igénytől?
Azt kell mondjam, hogy biztos, hogy történik még ilyen eset. Tehát amíg civil nukleáris energia van, nagyon pici százalékos esélye, de 10 000-ből, 100 000-ből, ki tudja hány üzemórából egyszer ez meg fog történni. Magyarországon is, hogyha valaki végig gondolná, Paksit van 100 kilométerre Budapestől. Ezt tízben kell tartani, hogy nukleáris energia egy bizonyos értelemben tiszta energia, bizonyos értelemben pedig egy olyan szennyezést teremt, amit nem tudtunk még azt mondani, hogy ezt majd megoldjuk így vagy úgy. Európában egyértelműen véget ért jelen pillanatban a nukleáris korszak. Itt nem épül gyakorlatilag nukleáris erőmű leszámítva a Paks 2-t. Ahol nagyon sok épül, ezek alapvetően fejlődő államok, olyan fejlődő államok, amelyeknek nagy az energiaigényük, és van valamiféle pénzügyi hátterük. Tehát Kína nyilvánvalóan értelemszerűen messze menően ebben tekintetben vezet, de India, Törökország. Az Egyesült Államokban ugye a palagáz hozta azt a krízist, amiben a nukleáris energia végül most éppen ebbe került. Tehát ott olyan mennyiségű földgázkészletet találtak, amely olcsón kiaknázható, ami egész egyszerűen nem megtérülővé teszi a nukleáris projekteket. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a fejlett világban a nukleáris energiának igazából nincs most éppen úgy tűnik, hogy jövője, nagyon kevés nukleáris erőmű épül, és ez a fejlődő világ gazdagabb részére szorult vissza, és vált jellemzővé.
Jó reggelt Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
Több százezer migráns toloncolna ki az Európai Unió a harmadik országokba, ahol visszatérési központokat állítanának fel. Ezekben várakoznának a migránsok mindaddig, amíg a származási országokban, vagy pedig egy kijelölt biztonságos harmadik országba vissza nem küldik őket. A részletekről Dóca Edit Krisztinát, a Migrációkutató Intézet vezető elemzőjét kérdezte, Király Levente.
Az uniós migrációs és menekültügyi paktum életbe lépéséig mindössze 2 hónap maradt hátra. Hol tart most a folyamat, és hogy néz ki ez a paktum?
Nos, egyenlőre ugye azt látni, hogy 2026. június 12-én ugye hatályba fog lépni ez a migrációs és menekültügyi paktum, amire egyébként az EU már évek óta készül, hogy összeállítsa ezt a kezdeményezést, illetve hogy ezt hatályba is léptessék. Jelen pillanatban azt látni, hogy a tagországok zöme készül is egyébként arra. Itt elsősorban Németország részéről kezdődtek meg a különféle átalakítások, ugyanakkor a többi uniós tagországban is azt látni, hogy mind jogszabályok szintjén, mind pedig gyakorlati és technikai szinten megkezdődött az erre való felkészülés.
Milyen célból hozták létre ezt a migrációs és menekültügyi paktumot, és mi lesz a kitoloncolni szándékozott migránsokkal?
Nos, ugye a paktum azt ugye azzal a célra indították útjára, hogy kezelje az Európában kialakult migrációs helyzetet, illetve hogy ugye feltartóztassa a migránsokat, tehát ugye nem csak az Európán belüli migrációs helyzetet hivatott kezelni, hanem lényegében egy fokozott határvédelmet is előirányoz. Na, hogy mit lesz azokkal a bevándorló akiket ki kellene toloncolni, vagy ki kell toloncolni. Ennek a helyzetnek az orvoslására az Európai Bizottság 2025 márciusában útjára indította a visszatérési rendeletet, amelynek az lenne tulajdonképpen a lényege, hogy akár uniós, vagy akár kétoldalú megállapodások révén a tagállamok visszatérési központokat hozzanak létre harmadik országokban, tehát Európai Unión kívüli országokban, és ez nagyon fontos, mert nem csak Európán kívüli országokról beszélhetünk, hanem ugye olyan európai országokról is, amelyek nem tagjai az Európai Uniónak, és tulajdonképpen ezekben a visszatérési központokban helyeznék el azokat a bevándorlókat, akik vagy megkapták a kiutasítási kérelmüket, azokat is, akiknek mondjuk a menedék kérelmét elutasították, vagy pedig bármilyen más okból kifolyólag nem jogosultak az Európai Unió területén tartózkodni. Ugye a jelenlegi szabályozás azt mondja ki, hogy az érintett migránsok abban az uniós tagországban maradnak, ahol a hatóságok a kérelmüket elbírálják. Na, most ugye az új rendszerben viszont már akár kényszerrel is elszállíthatók lennének ezekbe a bizonyos harmadik országokba.
A visszatérési központok helyszínével kapcsolatban úgy tudom egyelőre csak kezdeményezések indultak meg, de van már egy lista azokról a harmadik országokról, amelyekkel megindulhatnak majd a tárgyalások. Mely országokban lehetnek ilyen visszatérési központok?
Ugye elsősorban Dánia, Ausztria, Görögország, Németország és Hollandia kezdte el ezt a kezdeményezést aktívan úgymond feldolgozni, és ők március végén össze is állítottak már egy közös listát arra vonatkozóan, hogy mely országokban jöhet majd létre a jövőben ezek a bizonyos visszatérési központok. Egyelőre azt látni, hogy a lehetséges partnerek között főként afrikai országok merültek fel, nevezetesen Ruanda, Gána, Szenegál, Tunézia, Líbia, Mauritánia, Egyiptom, Uganda és Etiópia. Ugyanakkor a listán szerepel 3 nem afrikai ország is, Örményország és Üzbegisztán, valamint Montenegró, és ezért is emeltem ki korábban, hogy itt nem feltétlenül Európán kívüli országokról, hanem sokkal inkább Európai Unión kívüli országokról beszélünk. Ugyanakkor az érintett uniós tagállamok képviselői arra felhívták a figyelmet, hogy ez a felsorolás messze nem egy végleges és messze nem egy teljes lista egyenlőre. Ezt a jövőben még felülbírálhatják, illetve ez a 12 ország egyenlőre tényleg csak úgy merült fel, hogy esetlegesen ezekben az országokban tudják a return hub-okat, tehát a visszatérési központokat létrehozni.
Mi lesz a későbbiekben a migránsokkal, ha mondjuk nem tudják a saját hazájukba kitoloncolni az érintetteket? Meddig maradhatnak ezekben a központokban?
Nos, ez pont egy nagyon gyenge pontja egyelőre a paktumnak, és egyelőre nem is sikerült még orvosolni, mert hogy nem biztosít arra egy megoldási lehetőséget, hogy mi történik akkor, hogyha a visszatérési központokból nem tudják a hazájukba, vagy pedig egy biztonságos másik harmadik országba kitoloncolni az érintetteket. Úgyhogy ez egyelőre még egy ilyen homályos területe a paktumnak, de én bizakodó vagyok, tehát még egy bő másfél hónap még hátra van, és minden bizonnyal addigra ezt orvosolni fogják, vagy legkésőbb addigra, amíg az első visszatérési központok létre nem jönnek. Itt még a központok fenntartásának tekintetében még azt azért érdemes hangsúlyozni, hogy ezeket a központokat, ezeket a létesítményeket nem az érintett harmadik országok fogják üzemeltetni, hanem vagy valamilyen közös uniós kezdeményezés alapján, de leginkább pedig a tagországok lesznek azok, amelyek feladata a technikai, illetve a logisztikai támogatás biztosítása lesz, és ugye pénzügyileg is sokkal inkább a létesítő tagországokhoz, illetve az EU-hoz fognak kötődni, semmint a harmadik országokhoz.
Mennyi embert lehet elszállásolni ezekben a központokban, és mennyi migránsról beszélünk? Milyen arányokban terveznek kitoloncolni migránsokat?
Tulajdonképpen ezeknek a létesítményeknek nincsen egy ilyen korlátozott határa, tehát hogy nincsen előre kimondva az, hogy mennyi embert lehet majd ott elszállásolni. Ez ugye értelemszerűen mindig ugye a kapacitások függvényében fog majd állni. Ugye attól függően, hogy egyrészt milyenre tervezi az adott ország a központot, mekkora befogadó képességre, és ugye hogyan fognak egyáltalán megtelítődni. Viszont a számok kapcsán azért azt érdemes hangsúlyozni, hogy mekkora arányokról beszélünk. 2025-ös adatok szerint több mint 492 000 ember kapott valamilyen jogállás alapján kiutasítási döntést. Ugyanakkor a maga a kitoloncolási arány az rendkívül alacsony uniós szinten. Tehát tavaly csak a kiutasítandó állampolgároknak csupán a 27%-át sikerült ténylegesen deportálni az Európai Unió területéről, és egyébként ha a korábbi években is azért meglehetősen hasonló adatokkal találkozhattunk. 2023-ban például több mint 484 000 személyt utasítottak ki valamelyik uniós tagországba, ugyanakkor 91 455-en hagyták el csak az Európai Unió területét, tehát hogy most mennyi embert kell majd azért elhelyezni, valószínűleg egy több százezeres nagyságrendekről beszélünk. És ugye, hogy mi lesz akkor, hogyha az iráni háború tovább fokozódik? Nos, erre az eshetőségre is azért készülnek uniós szinten, különösen annak tekintetében, hogy több tagország is már figyelmeztette az uniós testületeket arra, hogy azért egy bizonyos forgatókönyvvel készüljenek erre az esetre. Ugye nem csak az iráni állampolgárok indulhatnak meg Iránból, hanem sokkal nagyobb számban indulhatnak meg az ott tartózkodó afgán migránsok, akiket mindeközben, tehát az iráni háború árnyékában továbbra is tömegesen visszatoloncolnak hazájukba. Most a legfrissebb adatok is azt jelzik, hogy mind Pakisztánból, mind Iránból naponta egy ilyen, hát hozzávetőlegesen 2000 és 5000 fő közötti afgán csoportokat küldenek vissza Afganisztánba, és ugye ők azok a második potenciális csoport az irániak után, akik megindulhatnak Európa irányába. A másik kérdés az már az lesz, hogy egyáltalán el tudják érni az európai határokat, hiszen a 2015-16-os menekültügyi válságot követően azért Törökország is meglehetősen szigorította a határvédelmét, illetve a migránsok befogadására vonatkozó irányelveket.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
3:49 múlt 5 perccel. Bondár Anna menetelése hétfőn véget ért Madridban, miután csaknem 3 órás mérkőzésen szettelőnyről kikapott orosz ellenfelétől a salakpályás tenisztorna 8-at döntőjében. A világranglistán 63. magyar játékos február közepe óta egyébként az Egyesült Államokat járta. Virányi Zsolt érte utol telefonon.
Fizikailag vagy mentálisan fáradtál el jobban a legutóbbi madridi győzelmek, illetve végül Andrejeva elleni drámai vereség után?
Ez egy nehéz kérdés. Igazából 10 hete úton voltam már, február közepén indultam el az amerikai túrára, és azóta versenyről versenyre jártam, úgyhogy mentálisan talán ennek volt kicsit köszönhető a fáradtság így a 10. hét végére. Fizikálisan szerencsére így a 6.-7. hét körül átlendültem már a holdponton, úgyhogy ott nem volt probléma. Igaz, hogy az előtte lévő 3. fordulós meccsemen egy nagyon minimális apró sérülést összeszedtem, de nem hátráltatott az Andrával elleni meccsem.
Akkor beszéljünk is erről a majdnem 3 órás ütközetről, hogy az első játszmát a rövidítésben 7-6-ra megnyerted, aztán 6-3, 7-6 oda, 7-5 a rövidítésben is. Meg lehet fogalmazni, hogy itt a szerencsén kívül mi az a pici dolog, ami a másik javára billenti a mérleg nyelvét?
Hát nehéz megmondani. Egy nagyon hosszú, fizikális, mentális mérkőzés volt, az első szett is több mint 1 óráig tartott. Éreztem, hogy a másik szett közepénél jön egy kis hullámvölgy, ő is változtatott egy kicsit a taktikáján, elkezdett agresszívabban játszani. jól szervált is abban az időszakban, és én nem igazán tudtam változtatni a játékomon, de küzdöttem tovább ugyanúgy, és hát tényleg az öntöszetben 1-5-ről sikerült fordítanom, 6-5-re vezettem. Azt gondolnánk, hogy akkor a lélektani előny teljesen már nálam volt, viszont 6-5-nél egy nagyon parádés gémet játszott, hiszem 1 pontot sikerült nyernem abban a gémben. A tiebreak elején jött sajnos 1-2 könnyebb hiba tőlem, de ott is vissza tudtam még zárkózni, és hát tényleg egy nagyon pici nüanszon múlott ez az egész meccs is, meg a tiebreak is.
Hogy raktároztad el a madridi 3 győzelmet, mert azért ne felejtsük el, hogy a 128-ból indulva jutottál a legjobb 16 közé, Andrejeva elleni meccsig.
Igen, hát ez mindenképpen az egyik legjobb tornám volt a karrierem során. Ugye második körben sikerült Svitolinát legyőznem újból, ez volt igazából az első top 10-es elleni győzelem, mert amikor US Open-en játszottunk tavaly, akkor 10 kívül volt még, de ez egy nagyon fontos győzelem volt, és én nagyon, nagyon jól játszottam azon a meccsen is, és először voltam 1000-es tornán 16 között, és ilyen közel voltam a 8-hoz, ez mindenképpen nagyon pozitív és előremutató eredmény.
Most így figyelve azt, amit mondasz, meg a hangulatodat, lendületedet, abból nem derül neki, hogy milyen nehéz 10 héten vagy túl, de a folytatásban a római 1000-es verseny szintén egy ember próbáló, és hát oda a főtáblára eljutni is már egy nagyon fontos lépcsőfok. Mit vársz attól a versenytől?
Szerencsére főtáblásként indulok azon a tornán is. Úgyhogy most volt egy-két nap feltöltődésem itthon, holnap már újra edzésbe állok, és készülök a következő tornára. Remélem, hogy át tudom menteni azt a formát, amit itt most a Madrid és igazából a salak pályás szezon óta tart nekem, úgyhogy remélem, hogy ott is sikerül szép eredményt elérnem, és tényleg kitartani a formát, nem csak ezen a római tornán, hanem majd a Roland Garroson is.
Hiszen akkor az a fő cél, azt jelölted a legfontosabb Grand Slamnek ebben az évben?
Igazából nem jelöltem ki egy legfontosabb Grand Slamet, nyilván a salak a kedvenc borításom. Tavaly nyertem a Roland Garroson először főtáblán, kedvelem is nagyon azt a tornát. Párosban voltam 2-szer negyed döntős, úgyhogy eljutottam a második hétre egy Grand Slam tornán, ami nagyon jó érzés volt. Úgyhogy igen, ahogy említettem, remélem, hogy jó formában leszek, és kijön ott is egy jó eredmény.
Világranglista, most ugye a 63. hely, meddig lehet még előre menetelni?
Igen, hát most egy kicsit előrébb fogok majd lépni, hogy jövő héttől. Igaz, hogy tavaly ilyenkor nyertem egy ITF 100-as tornát, úgyhogy nem lesz akkora a feltűnő különbség, de azt gondolom, hogy ez a torna ez sokszor többet ért, mint az a torna győzelem. Úgyhogy hát szépen lépkedek fölfele, azért próbálok nem csak így a ranglistára fókuszálni, hanem tényleg a játékra, a folyamatra, a fejlődni napról napra, meccsről meccsre, és azt gondolom, hogyha jól játszom, akkor az eredmények majd úgy is jönnek, és az ranglistán is meg fog látszódni. Nyilván szeretném a valaha volt legjobb ranglistás helyezésemet elérni, megdönteni, úgyhogy megvannak a célok.
Öt perc múlva 9 óra, ami azt jelenti, hogy véget ér a Jó reggelt Magyarország, 9 óra után pedig kezdődik a délelőtt, amelyben Diósi Klári számít majd a figyelmükre, a Jó reggelt Magyarország pedig most búcsúzik, a mediaclick.hu oldalon hamarosan visszahallgathatják teljes adásunkat, híreket pedig a híradó.hu-n olvashatnak. Hírek és délelőtt tehát a következő órákban itt a Kossuth Rádióban, munkatársaim Sie Gábor és Hegedűs Katalin, valamint a szerkesztő Pap János nevében és köszönöm a figyelmüket, szép napot, szép hétvégét kívánok. Törőcsik Zsoltot hallották, viszont hallásra.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újfejes káposzta kilója csak 499 forint, a magyar karalábé darabja pedig csak 239 forint. Lidl. Igazán megéri.
Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönök Kepüszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
Tavaszi rádiókabaré felvételek a Tália téli kertben. Kiváló színészek, ismert humoristák és 3 óra felhőtlen szórakozás. Május 4-én a házigazda Orosz György, sztárvendégek ifjabb Jászai László és Fűzi Gábor. Közreműködik Aradi Tibor, Bach Szilvia, Maksa Zoltán, Nádas György, Vida Péter és sokan mások. Vegye meg jegyét már most, hogy ne maradjon le a rádiókabaré tavaszi bemutatóiról. Jegyek és bővebb információ a www.jegymester.hu oldalon, valamint a Tália Színház jegypénztárában.
Reklámot hallottak.